Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban.
Én nem babával, meg autókkal aludtam, a labdával aludtam. Én ott lettem szerelmes a vízilabdába. Szervek szövetségi kapitánya, magyar szövetségi kapitánynál lakott. Beugrott az újpesti szurkolók közé, és egy jó kis verekedéssel végződött. Semmi baj, Dénes, vissza fogok ide kerülni, de nagyon gyorsan. És nem tudtam hibázni. Ha víz hideg volt Horvátországban, akkor ennél ez hidegebb zuhany volt. Egész extrém története volt a karrieremnek. Mindig az a kudarcban jött nekem a nagy lehetőség.
Ez egy nagyon kemény igen vagy nem volt, és 10 év eltelt, hogy nem hívottam a magyar válogatott, így játszottam a magyar válogatott ellen. Igen, de én ezt nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni.
Jaj, de jó. Végre a családommal lehetek. Más a másik oldalon lenni. Mennyi döntést kell meghozni ebben a kapitányi szerepkörben? Én nem az a típus vagyok, aki nem nyitok, hanem én elég gyorsan, néha túl gyorsan is nyitok egyébként.
A mai vendégünk.
Mertz Tamás a mai vendégünk, és hát nem árulok egy nagy titkot, hogy nem ma reggel ismerkedtünk meg itt, miközben jöttem kávét inni hozzád. Köszi, hogy beszélgettünk. Kicsit furcsa is, mert ugye mi azért jó ismerjük egymást is közölte, és nem szeretném ennek a hivatalos vonalra menni egyáltalán a beszélgetésbe, de mégis most abszolút te vagy a főszereplőnek a műsornak. Én vagyok az, aki kérdezgett tőled, úgyhogy üdvözöllek az igenek is nevekben. Örülök, hogy itt vagy, és itt vagyunk, és beszélgethetünk. És egy picikét arra kérnek, hogy menj vissza, nem tudom hány évet, mondjuk, hogy 40x évet az időben, és próbáljunk valami, és így menni a karrierre, hogy nézzük meg, hogy nálad mik voltak a meghatározó igenek is, nem, meg odáig, hogy most szövetségi kapitány vagy, ugye már lassan 2 éve a magyar vízilabda válogatott mellett. Honnan indult Mertz Tamás?
Üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Hát valóban ez, akkor tényleg nyúljunk vissza egészen régre. És azt kell mondjam, nem is a vízilabda volt az első sport nekem, és akkor ott is volt azon egy igen-nem döntés volt még 4-5 éves koromban. Egy elég nagy darab kisfiú voltam, és 4 évesen is inkább ilyen 6-7 évesnek néztem ki. És ezt úgy gondolta édesapám, hogy följogosítja, hogy a judó terembe levigyen, ahol azt hiszem csak 5 évestől vettek volna föl, és hát bementünk, megkérdezték, hány éves a kisfiú, mondta, hogy 5.
És
pont 5. És hát ezt mondjuk egy 4 éves kisfiú nem annyira élvezte, hogy folyamatosan homokzsákként dobálták jobbra-balra. És úgyhogy egy-két edzés után azt mondtam a édesapám, hogy ezt nem szeretném. Nem is erőltette, úgyhogy onnantól egy darabig nem volt sportolás. Legalábbis ilyen téren, mert én a
judo karriert
lezártam. De egyébként azóta is úgy amikor nagy lettem, akkor úgy megtetsz egyébként a judo, de nem foglalkoztam vele. Ökölvívásra jártam, ha már küzdő sport, de akkor már vízilabdáztam, egy-egy nyáron lejárogattam oda is. Szóval azért volt más sportpróbálkozás, apukám nem volt igazi élsportoló, de ő is egyébként boxolt, és elég jól úszott, ő tanított meg úszni még. Az is egy érdekes helyzet, hogy hol tanultam meg úszni, hiszen a családom azért vásárolta a Bánki tónál egy házat, mert kiskoromban elég aszmatikus beteg voltam, és ott azt javasolták, hogy nagyon jó a levegő.
Jó a levegő, Nógrád megyében.
Igen, ugye? Nógrád megyében, és akkor minden nyarat ott töltöttük, ahogy csak tudtuk, ott voltunk Bánkon, és hát én mindig a vízbe voltam, és apu pedig azért nagyjából megtanított az összes úszásnemet, úgyhogy amikor...
A pillangót is?
Még a pillangót is egyébként, úgyhogy az összes úszásnemben tudtam már úszni, mikor lekerültem a 9 évesen a császárúszodába. Egy toborzó volt akkoriban, mindig szerveztek a központi sportiskola is, mint minden más klub ilyen fajta toborzókat, amivel gyerekeket próbáltak magukhoz irányítani, és emellé volt egy osztálytársam, a kedves Kocka Gábor barátom, aki már vízilabdázott ott, és ő jókat mondott a központi sportiskolán, meg egyáltalán a vízilabdáról, ami sok fogalmam nem volt. És hát oda is leérkeztem, ott is egy érdekes helyzet volt, mondták, hogy hát igazából a 73-as korosztálynak nincsen felvételi, mert látták, hogy egy hogy én csak 73-as korosztály lehetek az alkatomból, kinézve legalább 10 éves, de azt mondta apukám, hogy nem 73-as, csak 74-es, csak 9 éves. Ja, jó, akkor jöhet. És akkor kipróbáltak végül, és minden úszás nem úgy nagyjából ment, és fölvettek. Aztán utána egy hétig elkezdtem ott lejárni, kísérgettek még a szüleim.
De ez úszásra mentél?
Nem, ez már vízilabda volt, de hát azt úgy, akkoriban egyébként egy olyan trend volt a KSI-be, hogy egy picit új stílust honosítottak meg, hogy nagyon kevés volt ebbe a mini időszakba a vízilabda maga. Két hétben egyszer találkoztunk a labdával. A többi az tulajdonképpen az úszásról szólt. Viszont ennek köszönhetében rendkívül jó úszás úszóképesség fejlődött ki a központi sportiskolásoknak, és én nagyon-nagyon szerettem egyébként oda lejárni, sőt, nekem ez szerelem lett. Tehát én amikor meg is kaptam az első karácsonyon, amikor már vízilabdáztam, megkaptam az első labdámat, nem annyira örültem, mert nem az a típusú labda volt, amit én kedveltem volna, de azóta is megvan az a labdám egyébként.
Milyen típusú labda volt?
Hát márkára, igen, de most nem is akarok márkákat mondani, nem az a márka volt, amit szerettem volna, amivel mindenki játszott.
Ja, azért
az egy picit másfajta volt, de attól függetlenül nagyon örültem. Az egyik szemem sírt, hogy nem az a labda, a másik meg örült, hogy megvan az én saját labdám, de hát azzal püföltem én a...
Saját labda.
A saját labdámmal, az a saját labda azért jó, mert az edzés végén, még hogyha úsztál is, akkor is ott tudsz maradni, keresel egy kis helyet a medencébe, ahol beengednek éppen, ahol nem rúgdosnak ki azok, akik már benn vannak, és hát püfölöd a falat, lövöld, játszol, nekem erről szólt.
Tényleg, van saját labdája a játékosoktól? Csak
sok klub azt szeretné, hogy igenis legyen. Tehát azt még mindig azt mondja, például a központi
sport. Van nekik?
Szerintem egyébként sokaknak van. Van, ahol ez elfelejtődik ez a dolog, de tudom, hogy a KSI-ban még mindig ezt a tradíciót mondják, hogy mindenkinek legyen egy saját labdája. Hát nekem olyan szinten volt a saját labdám, hogy szinte én nem babával, meg autókkal aludtam, a labdával aludtam.
Ez komoly, tehát így képzeljük.
Szinte ott volt mellettem a labda, még a lakás falát is püföltem otthon.
Szegény.
Igen, hát úgyhogy akkor még szerencse volt, amikor nem volt otthon, mert a délután folyamán esetleg, de este azért már kellemetlen volt, amikor dobáltam, hanem vízilabdával, akkor teniszlabdával.
De ez belváros?
Benne a belvárosban, Klauzár téren.
Ja, belvárosan nem lehet.
Majdnem mindenki ismer a Király utca környéket, én azon a területen nőttem föl, és hát Klauzár tér, akkor mondok egy érdekes dolgot, hogy micsoda vízilabda vonzás körzet volt.
A Klauzár tér. Hát igazi vízes környezet.
A mi házunkban, hát 9 évesen nem nagyon volt fogalma egyáltalán, mi az az olimpia, de beszéltek egy bácsira, aki ott lakott a házba, aki nem volt más, mint Brandi Jenő, akkor már olimpiai bajnok vízilabdázó úr, aki már idős volt, akkor már edző volt, de hát ő egy nagyon híres és nagyon-nagyon tisztelt vízilabdázó volt, akkor is, azóta is. Már
de ott élt? Tehát
ott élt életvitelszerűen, és aki egyébként a Klauzátér 5-ben jár, még egy márványtábla őrzi az emlékét. Abban a házban laktam én is, nekem márványtáblám ugyan nincsen.
Még? Igen, de ott a hely.
Tehát de mondjuk ott élt szinte, azt hiszem születéstől, és ott is halt meg végül. Én 15 évet éltem ugyanabban a házban. Jó kapcsolatban voltunk egyébként Jenő bácsival, meg a kedves feleségével. És a mellettünk lévő házban egyébként, ott pedig a kis Gergő nevelkedett. Úgyhogy ő 3 évvel fiatalabb volt, és hát az anyukája büszkén mesélte egyszer nekem, hogy a kis Gergő is már vízilabdázik. Anyukáink jól ismerték egymást, és még hogy mondjak még egy nevet, akit azért szerintem sokan ismernek, a mellettünk lévő utcában gyerekeskedett Faragó Tamás a Klauzár utcába. Úgyhogy ez egy 50-100 méteren belül volt 4 vízilabdás a Klauzár téren, ami azt gondolom, hogy...
És akkor is a Faragó is ott lakott?
Faragó már nem ott lakott akkor, de ő is azóta is mindenhol elmesél, hogy azért ő hát is arról
kerülett. Ő a vízilabda kerülett. Legenda, azért az egyik vízilabda legenda Magyarországon.
Úgyhogy én onnan kerültem, és onnan járogattam nap mint nap egyedül, 9 éves koromtól kezdve a Komjádi úszoda, ugye ezt jobban ismeri mindenki, amellett ugye régi, hajdani, antik császár úszodába. És hát én előbb érkeztem, mint a többiek, ha tudtam, az iskola megengedte, és hát mindig addig maradtam, ameddig besötétedett már. Nyáron meg ugye 10 hét edzőtábor volt, amit a Kási végeztetett a gyerekeivel, azt hiszem 5 vagy 6 volt kötelező minden gyereknek, akire be kellett iratkozni. Hát én azt hiszem 10-re iratkoztam mindig be, mert én szerettem ott lenni. Hát az arról szólt, reggel 8-kor érkezés, 4-kor mentek haza a gyerekek, Mersz Tamás nem
kivel ment,
nem ment, ha kivel Mersz Tamás, aki mondjuk este
nem 8-kor ment. Nem volt kulcsod egyébként?
Nem, kellett volna szerintem is, hogy kellett volna. Úgyhogy rengeteg csibészség ott piciként fölosonni a női napozóba, oda kötődik a pingpong partik, a focizások, az ultizások, ott élt az uszoda egyébként, a császár uszoda.
Ez ki ezt az éves korodtól?
15-16 éves volt, amikor bezárták az uszodát, ugye akkor felújították, és a mai császár uszodát láthatjuk már egész más, de egyébként még mindig megvan szerintem az a varázsa, ami akkor is volt. Úgyhogy én ott lettem szerelmes a vízilabdába, ami tulajdonképpen az első héten, amikor nem voltam az uszodába 9, és már akkor beleszeretettem, és soha nem akartam hazamenni. Emlékszem, hogy mínusz 10-15 fok volt, mondta, hogy szakadt a hó, és mondta, hogy kisfiam, ma nem menjél, légy szíves uszodába. Nézd meg, hát az emberek ki sem mennek az uszodába. Anyu, én lemegyek az uszodába.
De ez a hatalmas akarat, tenyakás, nem kívülről tolták ezt neked, hogy ezt kell csinálni. És nem is az voltak igazából, tehát nem az olimpiát nézted 76-ban, vagy
nem láttuk ezeket a sztárokat.
Nem is hallottál akkoriban, hogy róluk?
Tehát, de.
Egyébként de amikor már lejártál. Tehát nem előtte motivált, hogy mennyire sportolni, hogy tudod, hogy olimpiai bajnokaink vannak.
Nem is tudtuk egyébként, hogy mi ez az olimpia. Tehát ez az évek teltek el, amíg egyáltalán megtudtuk, hogy ezek milyen versenyek vannak, itt komoly versenyek is. Például az egyiket olimpiának hívják, tehát szerintem voltunk már 10 évesek volt, nem volt ennyi, nem voltak ugye a tévébe vízilabda mérkőzések ilyen mennyiségben, nem volt internet, ahol lehetett ezeket követni, ahol nem beszélve, hogy a nagy 76-os generáció, ugye Faragó, Gerendás, Horkai, Csapó, Dudiék, ők kint játszottak Olaszországban, tehát még az uszodában is nagyon ritkán lehetett őket látni. Arra emlékszem egyébként, az egy érdekes találkozás volt egy vízilabdában lévő személynek, majd a végén megmondom, hogy ki is volt az, hogy azt hiszem, ott ilyen 10-11 éves voltam akkor, és a császár uszodának az egyik középső pályáján ment az edzésünk, és hát az edzés közben bejött oda egy bácsi, és nekem bácsi volt egyébként, szerintem egy ilyen 50-55 éves, nagyon jó karban lévő úriember volt. És hát ott mi vagy, ott voltunk vagy 30-an gyerekek, ott azért nagyon zavart, hogy ott alig fértünk el. És hát én nagyon jól neveltem, mondtam, hogy elnézést, uram, itt edzés van, tessék szíves lenne kifáradni, mint ahogy egyébként mindenkit így küldtünk ki.
Még akár,
igen, persze. Akkor azt mondta az úriember, hogy kisfiam, majd ha annyit nyertél, mint én, akkor szóljál. Ez az úriember Gyarmati Dezső bácsi volt. Úgyhogy...
Mert Tamás helyre próbálta tenni a Gyarmati Dezsőt.
Úgyhogy ebben maradtunk egyébként, utána valaki tájékoztatott, hogy nem biztos, hogy neki kellett volna szólni. Úgyhogy így ismerkedtünk Dezső bácsival. Neki ez nem volt akkor még annyira maradandó, hogy de nekem végül is utána az lett, meg egy jó sztori lett belőle.
De téged igazából nem az motivált, hogy sztárok vannak, majd én is az leszek, majd én is olyan leszek, mint azok az olimpiai bajnokok, hanem inkább ez a kis millió, ami ott voltál a KS-isek között, lent a környezet, ott lét, tehát ez az, ami motivált és jó érzéssel töltötte?
Hát én megmondom, hogy kire néztünk mi akkor föl. Hát a fölöttünk lévő KS-isekre néztünk föl. Azok meg ilyen egész ismeretlen nevek voltak, hogy Benedek Tibor, Varga Zsolt, Péter Imre.
De ez már mennyivel vannak föltetek? Egy-két év?
Két éve volt
fölöttünk. Két év, akkor nagyon nagy különbség.
Óriási. Tehát nekem például az ő munkájuk, amit láttam ott az uszodában, amit elvégeztek, az példaértékű volt. És nekünk ők voltak a példák. Tehát mi nem láttuk, ugye nyaranta egyszer, kétszer, ha Magyarországon volt a Faragó Tamás vagy a Gerendás Gyuri, akkor úgy mutogattak, hogy na ő a Faragó, meg ő a Gerendás, de őket nem láttuk, mert Olaszországban játszottak, profiskodtak. Úgyhogy mi őket figyeltük, a Tiborékat, figyeltem, hogy Varga Zsolt divatot teremt az egyik évben, hogy western csizmát és hosszú hajat és fülbevalót hord, és akkor az volt a menő, még az is. De hát elsősorban a munkájuk példaértékű volt az, amit majmoltunk, vagy csináltuk utánuk, hogy lőttünk, hogy ott maradtunk, hogy hajtottunk. Tehát nekünk ők voltak az első számú, legalábbis nekem nagyon maradandó élmény volt.
És hogy viselkedtek veled? Láttam benneteket?
A Tiborral egyébként ugye most is nagyon jó barátok vagyunk, és érdekes, hogy rengetegszer utaztunk együtt, ugyanis ő meg az Izabella utcában lakott, és hát rengetegszer mentünk a 4-es, 6-os villamossal együtt utaztunk, hát nekem nagyon nagy dolog volt, hogy Benedek Tibor velem beszélgetett.
És beszélgetett velem.
Tehát egy 12 éves Mersz Tamással a 14 éves Benedek beszél, és ez nagy dolog, mert 14 éves Benedek már 16 évesekhez játszott föl.
Aha.
És 17 évesen már Benedek Tibor OB1-be játszott az akkori Kásival. Ez a Kási sokszor, még hogy a utánpótlás nevelő klub volt, akkor is felkerült az első osztályba. És úgyhogy ez nekem nagyon nagy élmények voltak ott a gyerekkoromban, hogy egyáltalán ott őket láttuk. Az ő meccseikre jártunk egyébként, őket néztük. Néha velük utaztunk, amikor közösen utaztunk például. Rendkívül erős volt a KSC-nek a Partizán Belgráddal való kapcsolata. Ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy egy csütörtökön felszállt két vagy három korosztály egy nagy régi Ikarusz buszra, 40 fős Ikarusz buszra, és kiutaztunk Belgrádba. Ott a pályaudvaron vártak a belgrádi gyerekek belgrádi szülőkkel, és mindenki hazavitt egy vagy két gyereket, akik náluk valakinél ott laktak.
Ez nagyon jó.
Ott játszottunk négy darab edzőmérkőzést vasárnapig, ott aludtunk, ott laktunk annál a családnál, akit kiválasztottak, majd utána szépen vasárnap hazautaztunk. Aztán egy fél évre megérkeztek a belgrádiak, és akkor hol éppen ugyanazt láttuk végül vendégül, akinél laktunk, hol pedig volt, hogy más gyerek került hozzánk. Na, én például Dejan Savicnál laktam. Dejan Savicnál, aki a szerbeknek az edzője, most már ugye olimpiai bajnok. És világbajnok, Európa-bajnok edzője, és nálam lakott a Dejan Savic.
Ő lakott nála.
Én is nála, és ő is nálam. Úgyhogy ezek nagyon érdekes, hogy mi a Savicsal például 14 éves korunk óta jó barátok vagyunk.
Tehát emiatt. Ő a szövetségi kapitány most.
Így
a szerbek.
Szövetségi
tehát a mostani magyar szövetségi kapitány.
Magyar szövetségi kapitánynál lakott, és ez oda-vissza működött.
Voltatok hány évesek?
14-15 évesek. Úgyhogy ő ismeri az én anyukámat, én ismerem az ő anyukáját, tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon profitáló dolog volt, tehát akkor ez a két iskola, ez különböző volt, ugye a szerb meg a magyar iskola, de borzasztóan húzta egymást fölfelé ez a, hogy egymás ellen játszottunk és próbálgattuk a meccsen, tehát nem szűkült be csak a magyar bajnokságra, úgyhogy most nagyon sok helyre elutaznak a magyar vízilabdázók, elmennek Amerikába, Kanadába, Ausztráliába, miközben itt van pár száz kilométer, itt van Belgrád.
És egész jó vízilabdázók,
hát tudom. Mondhatjuk, hogy egész ügyesek.
Egész ügyesek, még lesz valami.
Most egyébként én látom, hogy ezt azért egy-két klub ráébredt, hogy hát mi a fenéért megyünk el a világ végén, amikor tulajdonképpen velük kéne sokat játszanunk, és újra elkezdett virágzani ez a kapcsolat a szláv vízilabdázók felé, különösen a Partizán felé. Ők is nyitottak e felé a kapcsolat felé, én úgy tudom, utánpótlásról beszélünk elsősorban. Meg hát szerintem most nekünk nagyon nagy szükségünk van erre.
Hát hol kik tanulhat ki tőle, ez folyamatosan.
Igen, hát ez
azért sporton túl is, azért ez kultúra, másik meg is, meg ki mit eszik. Tehát elkezdtette már, először lehet, hogy akkor mentél, most nem tudom, úgy külföldre, egy sporttal kapcsolatban, amikor a Partizán Belgrádhoz mentél, és később ez meghatározó lehet, hogy te nem csak a magyart is, azon mondjuk a Budapestit ismer az ember. Bocsánat, a Bánkító környékét ne hagyjam ki.
Fontos.
Igen.
Abszolút, tehát nekem ez volt az első külföldi utam.
Hát akkor ez is volt.
Hogyne, ez volt. Lehet, hogy volt, akinek volt. Nekünk nem volt anyagi olyan lehetőségünk, egyébként külföldre utazgattunk volna a gyerekkorunkba. Volt a Bánkító, meg néha egyszer-egyszer barátoknál a Balaton. Úgyhogy én oda utaztam először 13-14 évesen Belgrádba, és ahogy mondod egyébként a kultúra, meg megismerni azokat, hogy egyébként nagyon hasonló a konyhájuk, tehát ez az abszolút közel állt hozzám, tehát emlékszem, a Szávicséknál palacsintát ettünk, ők nálunk rántott csirkét tettek.
Gond nem volt ez.
Nem volt az egond. De hát egy érdekes időszak volt, hiszen ugye nem nyugat volt Belgrád.
Jugoszlávia.
Igen, azért. Előttünk voltak, és hát például onnan lehetett hazahozni például a Bakelit lemezeket.
Örök ezt mondta, nekem is azok voltak meg.
Hát a George Michaelnek a Fates albumát, ezt ott vásároltam például Belgrádban, mert itthon nem lehetett megkapni, ők nyomták. Úgyhogy ott ment, a komoly turizmus ment. Anyukánk, hogyha volt valami kis dugi kis 10 márkánk, vagy valami 10 dollárunk, azt odaadta, hogy valamit tudjunk venni rajta, de hát igazán nem is kellett kivinni valutát, mert kivittük a trapista sajtot, és az például nekik nem volt. Azt például ők nagyon szívesen.
Mindig tavaly az ember, a trapista sajt a 80-as évek vége felé.
Azt például azt nagyon jól eladható, és a szalám is jól eladható volt egyébként a belgrádiaknak. Ők viszont ugye, amit el lehetett hozni, és pénzt lehetett csinálni belőle, az a Bakelit lemez, a Cézár konyak, a Napóleon konyak.
A Gerendás mesélt nekem a 70-es évek végével, ugye ezt Farmerrel.
Hát ott Farmer, ugye ikonikus ikonok az ő időszakukban, nálunk pedig ezek voltak a slágerek, hogy mi is próbáltuk.
Te is megélted ezt a dolgot, tehát tizedévesen tudtál üzletelni.
Igen, hát nagyon minimális.
Jó, hát most mire veszik? Nyilván nem ebből veszed a házat Belgrád
elvárosába. Egy-két trapista sajtból 3-4 évek Napóleon konyak vagy Cézár, de hát ezek...
Még George Michael lemez.
Igen, de hát a George Michael lemez még szerintem még mindig megvan valahol egyébként. Jaj. Tehát azért azt gondolom, hogy nem csak... Még egyébként zeneileg is egy fantasztikus album az
hát
egyébként.
Az abszolút, az a Face album, hát igen. Ez csúcs.
Úgyhogy ez nem csak vízilabda volt, hanem tényleg nyitás a világ felé, kultúra, meg ez a kis pici játék itt, a kicsi remegés, az első remegések a határon, hogy most megtalálják a Zokniba 10 márkát.
Zokniba?
Igen, hát
az gond... ez a 10 márka az nem annyira nagy pénz, legyünk őszintén.
Nem, annyi volt akkor.
Igen. Kemény. Tehát ilyen is volt. Tehát így indult el a Merz Tamás pályája, KSI. Ez ment a hány éves korodig ment a KSI?
17 éves voltam, amikor a BVSC-nél Faragó Tamás volt az edző, és a BVSC-vel, bocsánat, a KSI-ben játszottam, akkor első osztályba feljutott a KSI, akkor a mikorosztályunk is, és egy előszerződést kötött velem a BVSC, hogy egy évig még maradjak és játsszam le az OB1-be még a KSI-vel a bajnokságot, de a következő évben menjek át, ez Faragó Tamással volt még az edző, de hozta a sors, hogy egy évvel később nem a Faragó Tamás volt már az edző, hanem a Gerendás Gyuri, és annak ellenére azt döntött a BVSC, hogy még egy évig maradjak, és még egy évig fejlődjek, úgyhogy még egy évig figyeltem, hogy kívülről, hogy Gerendás Gyuriék hogy haladnak, ugye egy Gerendás Gyurinak az első olyan éve volt, hogy hazajött Olaszországból is, és edzősködött, és egy közép...
A BVSC-nél.
Milyen
érdekes, nem ismerős ez a történet? Ismerős. Hazajött valaki Olaszországból, és
a BVSC... Nem akárhonnan jött haza a Gerendás Gyuri, mert Nápolyból jött haza, ahonnan én is egyébként
évekkel később... Szaladni, de én ezt még nem raktam össze. Tehát, hogy ugyanaz a sztori, csak nem tudom hány év különbséggel.
Abszolút. Nekem ugye ez a párhuzamok itt megvannak a fejemben, hogy a Gyurival mennyire hasonlóan futott a karrierünk, hogy ő is ugye BVSC edző lett, amikor hazajött Nápolyból, én is BVSC edző lettem, amikor hazajöttem Nápolyból. És...
Tehát ő jött akkor haza, igen?
Igen, és hát ő akkor egy középcsapatból csinált, Varga Zsoltal, Németh Zsolttal, egyébként jó játékosokkal, de valamilyen nem sikerült az előző években eredményt produkálni. És sikerült bajnoki döntőbe bevinni a BVSC-t.
Akkor még, amikor nem vagy ott? Tehát...
Akkor még, amikor nem vagyok ott. Ha, egyébként érdekes volt, mert Balatonon néztem tévén azt a bajnoki döntőt, amit a BVSC az régi Nagy Újpesttel, Benedek Tibiékkel, Dala Tamás, Vince Balázsék ellen játszotta a BVSC, és hát biztos van, aki emlékszik, 93-as évről beszélünk, és hát azt néztem, hogy Knézi Jenő kommentálásával ért véget, egy Újpest megnyerte a bajnokságot, de és azon az ominózus meccsnek a végén, miközben mentek már, hogy rendező, gyártásvezető, stb. Hát azon a meccsen a végén a Gerendás Gyuri beugrott az újpesti szurkolók közé, és egy jó kis verekedéssel végződött a közvetítés, miközben Knézi Jenő úr elköszönt a nézőktől.
És ezt mutatták is?
Hát én azt néztem, hogy ő lesz az én edzőm. Aki éppen most az újpestiekkel csatázik, ököl csatázik. Úgyhogy kíváncsian vártam, hogy hogyan lesz,
mi lesz
a folytatás. Hát én azt gondolom, hogy sose bánom meg azt, hogy Gyurival nagyon sokáig együtt dolgoztunk, mert fantasztikus volt. Nagyon éles volt edzőként, nagyon impulzív volt, elképesztően tudott fanatizálni, bajnokságokat nyertünk együtt. Tényleg azt mondom, hogy egy remek 6-7 évet töltöttünk együtt, 93-tól 2000-ig. És igenis klassz volt az a fanatikus dolog, amit ő hordozott, az az igazi gerendás, amit ő sose tudott levedleni magáról, hát, de nem is kellett szerintem, mert
ő egy jelenség.
Ettől volt az, aki.
Én annyira akartam volt csak kérdezni, hogy ne felejtsük, hogy volt-e, hogy kiderült számodra, hogy kaptál visszajelzést, hogy ebben a Mersz Tamásban azon túl, hogy nem süllyed el a vízben, és a labdát kb. Eltalálja a kaput, van benne talán több is, meg azon kívül, hogy nagyon akar. De azért tudjuk, hogy a nagy akarattal, sok munkával sok mindent lehet elérni, nem árt azért a tehetség, de mikor jöttél te arra rá, hogy ez lehet szakmád is, tehát hogy ezzel több is lehet benne, egy picit, hogyha ennyire vissza tudunk menni. Ugye itt azért sok idő volt a BVSC, és akkor itt ez az időszak, ami nagyon kényes ilyen szempontból, sokan ilyet abba is hagyhatják a vízilabdát ebben a korszakban, 18-20 évesen.
Hát azért azt észrevettem, hogy még a korosztályos csapatomba, ott azért mindig a legjobbak között voltam. Éreztem, hogy ügyes vagyok valahogy a labdával, tehát nekem az egy erényem volt, hogy a labdával jól bántam. És annak nem feltétlenül én voltam a minden meccsen, válogatott meccsen a legmeghatározóbb. Voltak jó meccseim, rossz meccseim, de a válogatott az ilyen.
De el kell jutni, várja a válogatott. Igen, azt mondom, hogy előtte azért válogatott, te már 20-hány évesen voltál? 26?
Utánpótlás válogatottról beszélek. Bocsánat, az utánpótlás válogatottban sem mindig rólam szólt, de azért az egyik voltam, aki a 73-74-es csapatnak az egyik meghatározója voltam. És hát azért ez egy jel volt, hogy a 93-as junior bronzunk után, amit egy 92-ben egy junior Európa bajnoki arany előzött meg, 6-7 játékost Horkai György, amikor elkezdett dolgozni 93-ban, akkor behívott ezekből a fiatal gárdából, és az egyik az én voltam.
Hát ott egy visszajelzés volt akkor.
Igen, tehát akkor sokkal dolgoztam velük, jártam edzésekre, nem kerültem be a csapatba, először 95-be kerültem be csak a bécsi Európa-bajnoki csapatba, de kevés meccset, azt hiszem 3 meccset játszottam abból a 7-8 mérkőzésből, és nem a legjobbakat. De hát azért az egy jel volt, hogy azért szépen...
Ebben több minden lehet benne.
Lehet ez egy lépcső, hogy szépen lépegettem folyamatosan azon a ranglétrán, hogy stabilizáljam a váltottba a helyemet. És...
Gondoltál valami, hogy más is lehetsz?
Hát akkor ez... már csak abban az időszakban már, amikor már én oda kerültem a BVSC-hez, amikor az első behívót kaptam a váltott edzésekre, de még nem is utaztam, akkor azért már olimpiába gondolkodtam. Tehát akkor már tisztul kép, hogy nekünk sikerülnie kell.
Tehát egy olimpiai bajnok generáció.
Igen, tehát ez egy jó generáció volt, különösen a mögöttünk lévő 75-76-os, egy nagyon erős generáció volt, ahol jött a Kásás Tamás, Kis Gergők, Varga, Tamás és sokan mások, Vári Attila. Tehát ők meg aztán végignyerték a korosztályos nemzeti tornáikat, és hát azért ez előrevetíti általában, amikor jól szerepel egy csapat utánpótlás eseményeken, hogy esetleg az meg lehet tartani a felnőtt eseményeken, mint ott benne volt.
Nem minden sportban azért látunk ellenpéldákat is. Én a teniszt és a focit nézem, egyáltalán nem biztos, hogyha valaki juniorként megnyerte a Wimbledont, vagy épp fociban jól teljesített, az később a VB-n is, vagy olimpián jól fog teljesíteni. Ez vízabdára inkább igaz ezek szerint?
Nem mondom, hogy törvényszerű, de mondjuk azt mondom, hogy legalább lehetőség akkor benne van mindenképp. Uh-huh. Tehát azért a semmiből oda előrelépni, úgyhogy nincs olyan utánpótlás generáció, ütős generáció valakinek, szerintem azért az nagyon nehéz. Itt ennek a korosztálynak, a körülöttem lévő korosztálynak ez azért megvolt.
Azért jöttek az eredmények, látszódott.
Jöttek, igen. És De valahogy nem volt még átütő, tehát a 90-es évek közepén jöttek eredmények, de nem sikerült átlépni szerintem valahogy az árnyékon. Tehát abban a csapatban is szerintem több lehetett volna, nyerhetett volna akár 96-ban is, akár olimpiát is.
És mikor lettél te felnőtt válogatott végül is?
95-ben utaztam először a Bécsi Európa bajnokságra, Horkai Györgyel, szövetségi kapitány, amikor még ő volt a szövetségi kapitány. 96-ban az olimpián nem sikerült kijutnom, ott 14-15. Játékos voltam, ott az utolsó rostán kiestem, 97-ben pedig már Kemény Dénes vette át, és akkor az is egy érdekes dolog volt, mert én meg akkor azt gondoltam, és látván a Kemény Dénesnek, hogy hogyan alakítja az új csapatát, láttam, hogy sok idősebbről lemondott. És azt gondoltam ebből, hogy
Itt a
lehetőség, előrelépek, és hát ez jól is ment a BVSC-be, hogy akkor biztos a ranglétrán előrelépek, és szinte úgy gondoltam, hogy ez egy biztos dolog lesz, hogy én itt az első világeseményen a Kemény Dénesnek, ami egy 97-ben egy világkupa volt, azon ott is tudok lenni. És érdekes volt leütően beszélni, ott egy pár edzés után a Dénes, és azt mondta, hogy nem fog kivinni a világkupára, mert valamiért nem érzi, nem gondolja. És akkor azt mondtam a Dénesnek, hogy de nagyon rossz volt egyébként, én azt gondoltam, hogy ott a helyem, de ő azt gondolta, hogy akkor nem. Azt mondtam a Dénesnek, hogy semmi baj, Dénes, vissza fogok ide kerülni, de nagyon gyorsan. És nagyon bíztam magamban. Nem volt bennem semmi harag, de csalódottság volt. Tehát még keményebben kezdtem akkor edzeni.
Tehát abszolút teljesítménybe hitte. Tehát ha beleteszed magad, igen, akkor ez menni fog. Ez nem egy ilyen tetszem, nem tetszem, igen, dolog.
Abban a bajnoki évben újra nyertük a bajnokságot a BVSC-vel, akkor már másodszor. És jött az Európa bajnokság, és nem hagyott ki akkor már a Dénes. Visszahívott a váltottba, elvitt. És tulajdonképpen onnantól kezdve nem hagyott ki. Egyszer sem, 97-ben, 98-ban, 99-ben, 2000-ben ott voltam minden eseményen.
Nyertetek is.
Nyertünk is, 98-ban ugyan ezüstéren volt csak a Percy világbajnokságon. Majd utána, nekem 2001-ig tartott egyébként a válogatott karrierem a magyar válogatottal.
Jó, de már még mondjuk 99-ben volt az EB?
Az pedig a Firenzei Európa bajnokság volt 99-ben, 2000-ben ugye az olimpia, 2001-ben még a budapesti Európa bajnokságon itt voltam, és bronzérmesek lettünk. Nagy várakozással volt teli mindenki, az egész közönség itt a Margit-szigeten, mert akkor már olimpiai bajnokként mindenki azt várta, hogy egy Európa bajnokságot az olimpiai bajnokcsapat simán megnyer. De hát azért nem volt ilyen egyszerű történet, nagyon jók voltak a jugoszlávok, nagyon jók voltak az olaszok, sok jó csapat volt, és hát nem sikerült,
hogy a csalódás volt. Beszélsz 2001-ről, de azért 2000-ről kéne talán inkább beszélni. És azért volt ott egy olimpia, tehát azért biztos jó volt Perthbe kiutazni, hogyha az ember még nem szok hozzá annyi utazáshoz, az Ausztrália nem itt a szomszédban van, és akkor mi nem tudtad, hogy az Ausztrália egy kedvenc országok egyike biztos lesz, vagy lett legalábbis később. Arra egy kicsit, hogy az ember bekerül egy olimpiai keretbe, az egy picit talán az már más, nem? Kezd el közel kerülni ahhoz az államhoz, amit tudom, hány éve korábban mondtad, hogy nyerni szeretni olimpiát.
Hát az sem volt egy egyszerű, jó is, hogy visszatérünk erre, mert ennek is volt egy külön sztoria az olimpiai csapatban való kerülésnek. Tényleg úgy éreztem, hogy jól ment a felkészülés, jól sikerült abban az évben, és nagyon jól ment a BVSC-vel. Ugye nem nyertünk bajnokságot, a Fradi hosszú évek után elvette a BVSC-től a bajnoki címet, de BL Final Four-t játszottunk a BVSC-vel, és hát benne voltam az olimpiai keretbe, a Kemény Dénes által összehívott keretbe, jól mentek a tornák, nagyon jól játszottunk, viszont volt egy olyan torna, amint kint voltunk Horvátországban, ahol szerintem egy ilyen 18-19 fokos vízben játszottunk.
Az nem meleg.
De le kellett játszani a tornát, kint sem volt túl meleg, bent sem volt túl meleg, és én azt gondolom, hogy valószínűleg ott én nagyon megfáztam. És elmentünk, egy kerethirdetés megtörtént, Dénes kihirdette a kereteket, hát ez fantasztikus volt, hogy az én nevemet is mondta, de egyébként úgy éreztem, hogy benne is leszek. Tehát úgy ültem.
Akkor ott, hogy történt? Internet nem igazán szaladgált körbe. Nem, ez nemzeti sport?
Ez mindig úgy történt egyébként, hogy hogy egy nyugodt helyen, az emlékszem, hogy a Margit-szigeti tornaterem volt, ahol leültünk, és hát ott a Dénes elsorolta a neveket, akik utaznak. Tehát ott 17-18 játékos ül, és csak 13-nak a neve hangzik el. Akinek nem hangzik a neve, az nem utazik.
Tehát ez egy rövid, tehát nem egy hosszú
beszéd. Igen, ez nem egy hosszú beszéd, általában ez egy erről szól egyébként. És hát borzasztó nagy boldogság volt, hogy bekerültem a keretbe. Azt tudni kell, hogy akkor még eltelik egy-két hét, még akkor azt hiszem annyit. Az esemény előtt annyival előbb kihirdette Dénes a keretet, sportorvosi vizsgálat is még utána következett, és emlékszem, hogy a már említett, többször említett Benedek Tiborral ketten mentünk éppen együtt egy ilyen kisebb csoportokba mentünk el ezbe a sportkórházba, orvosi vizsgálatra, fölmentünk a fülorgégészetre, mind a kettőnket, és azt mondta a doktornő, emlékszem, hogy mind a ketten menjenek le a röntgenbe egy kis átvilágításra. Hát jó, hát menjünk le. Elmentünk a Tiborra az átvilágításra. A Tibornak homloküreg gyulladása volt, nekem meg tüdőgyulladásom volt. És mondták, hogy én nem is mehetek innen most haza. Mindez egy héttel az indulás, nem, bocsánat, egy ilyen 10 nappal
a kiutazás előtt.
Ami mondjuk ugye nem 10 nappal a esemény előtt,
persze, hanem
aklimatizálásra is volt még ott azt hiszem egy-két hét számba, ott Ausztráliába. Hát ha víz hideg volt Horvátországban, akkor ennél ez hidegebb zuhany volt.
Azt a lényeg.
Hogy akkor most mi van? Hát mondom, jó, mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem maradok, nincsen semmi bajom. De mondták, hogy hát látják tüdőgyulladásomon, még ha nem is érzem, hogy jó, ott van kis köhécselés az utóbbi napokban, de hát nem. És nem engedtek haza. A Tibort még hazaengedték, és ő csak kúrára járt vissza a homloküreg gyulladásával, de engem konkrétan befektettek az egyik szobába, és utánam hozta édesanyám is a cuccokat, haza sem mehettem, és hát 6 napig ben voltam a kórházba.
És ez az mondjuk, hogy muszáj volt tájékoztatni, gondolom, nem?
Hát persze, hát minden, azonnal tájékoztató lett Dénes, és Dénes ennek ellenére kitartott. Hát azt gondoltuk, hogy egy-két nap, ebből az egy-két napból ugye lett majdnem egy hét, aha, hogy én kórházba jövök, injekciókúrán voltam, hogy gyorsítsanak a tüdőgyulladásnak a... Egyébként azt kell mondjam, hogy lehet, hogy aznap nem voltam még olyan rosszul, de második-harmadik nap nem voltam jól. Izzadtam, borzasztóan voltam, és hát mi folyamatosan az lebegött a fejem, hogy cserél a Dénes. Hát, hogy akár cserélhet is, hiszen milyen a cserélhet.
Hát érthető is lett volna valahol.
És hát így megy el az olimpia. És nem cserélt. Sikerült kikúrálnom magamat, egyrészt az orvosok segítsége által, másrészt pedig volt egy egészen extrém dolog, hogy volt a kórházban egy hölgy, aki nem is betegként, hanem egy terápián, egy kúrán volt egy másik szobában, és egy gyógyító hölgy. És
hölgy, ez gyógyító?
Hát lehet, hogy van, aki hisz ebben, van, aki nem hisz.
Tehát kicsit egy spirituális
vonalon. Spirituális dolgokban én abszolút nem hittem az ilyenekbe. Uh-huh. És ő akkor elkezdett, hát először csak elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy ő tudna segíteni. Azt mondta, hogy nem, higgyek ebbe, hogy esetleg próbáljuk meg. És megpróbáltuk akkor, és egész extrém pontra jutott egyébként, egész érdekes dolgok történtek ott azon a 5-6 nap alatt, amikor bent voltunk. Nem csak, hogy részben, én azt gondolom, hogy ő is biztos, hogy benne volt, nem csak az inakciós típus.
Ami publikus ebből.
Én azt gondolom, hogy kiszedett belőlem nagyon sok olyan egyrészt gátat, ami engem bennem volt még akkor is egyébként, még akkor is, hogyha már elég jó sportoló voltam, mégis azt gondolom, hogy voltak bennem olyan dolgok, amik még talán zavartak édesapám elvesztése,
tehát mondjuk nagyon korán,
mentálisan. Például olyan gátak, amik esetleg zavarhatták akár az akkori felépülésemet, vagy más blokkokat is okozhattak. Másrészt egyébként konkrétan gyógyított is az ő energiájával is, és lehet, hogy van, aki hisz. Én vagyok az, akik abszolút elhatárolódtam ettől, és nem hittem benne, és hát szembesültem azzal, hogy igenis van ilyen, aki energiát tud áramoltatni.
Nem hittél, tehát nem placebo hatás volt.
Nem placebo hatás volt, és azóta is azt gondolom, hogy köszönettel kell, hogy tartozzak a hölgynek.
Tudod ki az?
Persze, hogy tudom. Tehát
ismered
Máig is? Hogyne, őt ismerem, a lányát is ismerem, akik szintén ott volt bent akkor. És hát részben ők is hozzásegítettek abban, hogy akár olimpi.
Erről ti beszélgetetek később erről neki? Tehát ő ezt a történetet hát, nyilván tudja, hiszen
hát volt. Tudja, hát ott de, volt, ő abszolút tudja, hogy mit csinált.
De azt tudja, hogy mondjuk 20 évvel után majdnem te ezt így, ez ilyen fontos számodra?
Szerintem nem biztos, hogy ő azt gondolja, hogy még mindig azt gondolom, hogy ez része volt annak, hogy az én gyógyulásomnak. De igen, tehát most így, ahogy beszélgettünk, abszolút visszagondolva egy plusz volt az, amit tőle kaptam, és egy óriási dolog, hogy segített, mert az egy dolog, hogy valaki 6 nap után meggyógyul mondjuk egy tüdőgyulladásból. De 6 nap után, a 7. napon én lementem az uszodába, és edzés volt, és úgy játszottam, mintha napi 2 edzésem lett volna, és emlékszem, hogy borzasztó jó statisztikákat adtam vissza. Azonnal edzőmeccsek voltak még ott, és nem tudtam hibázni. Tehát emlékszem arra, hogy minden, amihez nyúltam, sikerült a vízben, és nem voltak olyan problémáim, hogy fizikai problémáim lettek volna. 6 ágyban feküdt nap után.
Ez a tüdőgyulladásnak egy jót tett? Ez csak egy kifogás volt. Itt a nagyobb megoldás a másik fronton tűnik számomra. Tehát olyan érzésem van, mintha azt mondtad, hogy ha nincs ez a 6 nap, akkor lehet, hogy ez rosszabbért is tett volna neked.
Elképzelhető. Mint...
Tehát így, hogy mesélsz volna nekem, abszolút ugyan ki. Mert tüdőgyulladásról azért meg tudunk gyógyulni. A mai világban az 18 év és valószínűleg így volt. De amikor te beszélsz, az egy picit azért több innen van benne.
Hát ez egy abszolút egy egész extrém története volt a karrieremnek, hogy ott egyrészt azt gondoltam, hogy itt a vég, és ebből lett egy, nem hogy a vég volt, hanem inkább egy sikertörténet jött ki ebből az egészből, hiszen én magam sem értettem az egészet, hogy hogyan tudok olyan minőségben és erővel játszani, mint akkor egy 7 nap
után. És kitartott egyébként aztán?
Kitartott, abszolút kitartott. Tehát emlékszem, kimentünk Ausztriába, ott is volt még felkészülési torna, volt ott is. Jól ment a játék. Az olimpián kevesebbet játszottam, az én posztom az egy elég jolly szerepkör volt. Tehát akkor ez egy nagyon komplett csapat volt, a Sydney csapat. És posztokra lett összeválogatva, mint ahogy én is válogattam a játékosomat posztokra. És általában abból a posztból, ami az enyém volt, ez a komplett és minden poszton bevethető játékos, ebből egyet tart egy edző.
Hát jó esetben. Pont te voltál.
Viszont, hogyha erre nincsen igazándiból szükség, mert az éppen a poszton lévő játékosok jól teljesítenek, nem feltétlenül kell hozzányúlni ehhez a játékoshoz. Hát ez inkább így alakult egyébként, hogy minimális, hogy kevesebbet. Ez mondjuk mondhatom, hogy mindig a kudarcban jött nekem a nagy lehetőség, hogy én előre lépjek a válogatott számára, amiből azért mondjuk sajnos, illetve szerencsére kevés volt.
Mert honnan nézzük?
Igen, melyik részről? Tehát persze örülök, hogy a csapatnak mindig sikere volt, de hát azért egy játékos akkor azt szereti, hogy játszik. Hát tehát, hogy vízben van, és labdát szerez, gólt, pasztal, gólt lő, tehát a gólt lövés, ugye ez nekem is az egyik kedvenc része volt a játékomnak. Valahogy nem, akkor még nem. Emlékszem, fanatikus üvöltések, amikor blokkol az ember, de akkor a közönség kevésbé ordít úgy, mint amikor belövi a labdát. És hát én azt mondom, hogy én ebből a szempontból szerencsés voltam, azért mindig egy inkább egy góllövő játékos voltam, amellett, hogy én nem tartottam soha magamat egy önző játékosnak, tehát én soha nem helyeztem előre a saját önérdekemet a csapat érdeknél, tehát hogyha láttam magamnál jobb helyzetet, akkor inkább átadtam, mint azt, hogy belőjem. Bár egyébként, amikor emlékszem, amikor Faragó Tamással beszélgettem, és mentem ki Olaszországba, egy tanáccsal ellátott. Azt mondta, úgy kell külföldiként játszani, hogy ha 50-50 százalék van a góllövésre, meg a passzolás, akkor lövi.
És hát csak el kellett egy dönteni ezt.
De szerintem egyébként nem is biztos, hogy 50-50. Hát Olaszországban, ha 30-40 százalékod van a gólszerzés, akkor inkább lőj, mert különösen a kisebb csapatokban játszol. én 6 csapatnál játszottam, tehát én megértem a Prorekkót, a top csapatot, meg megértem a Chiavari Notot, ami egy középcsapat volt, vagy a Nervit. Mindenhol másképpen kell azért játszani, de tényleg egy külföldi, az ők egy vagy két meccsig elfogadják, hogy nem lő gólt. A harmadikon már ott elkezdenek gondolkozni, hogy kéne hozni valaki mást.
Úgyhogy, jó volt a között a tanács abszolút.
Igen. Tehát ez látod, még azóta is emlékszem rá.
De ne jutottatok a döntőig, és megnyertétek azt a döntőt.
Igen,
mennyi év után, úristen?
24 év után. 24 év után, tehát a nagy
Gerendási, Korkai csapulé.
Ideájaink után nekünk sikerült, és hát ez...
Ez hatalmas dolog, emlékszem, én hatalmas, is a tévében néztem.
Tehát most úgy nagyon közelinek tűnik még az a 3 olimpia, amit nyert ez a generáció 2000-2008-ig, pedig már az is 10 éve volt.
Bizony.
És, de hát akkor ez tényleg a 24 év után nyerni aranyat, az talán mi se fogtuk föl annyira, talán a közönség számára még nagyobb dolog volt, akik végigkísérték kívülről ezt a 24 évet, hogy mondhatjuk, hogy a vízilabda rajongók számára ínséges évet, még hogyha voltak benne szép időszakok is. Hát a magyar vízilabdázó, meg a magyar vízilabdázó rajongó is, meg a szakmában dolgozó is csak az aranyat fogadja el nagyon szívesen.
Azóta is egyre inkább, az a 3 győzelem azért nyilván ezt támogatta.
Igen, hát szívesen ezt fogadja el. Jó a többi is, de hát azért nem olyan jó.
Egyébként itt vagyunk, hogy nem lesz az aranyérmettől, hogy nálad beszélgetünk, de mikor fogtad fel? Most így feldobtad addát, hogy te olimpiai bajnok vagy. Tehát volt ilyen pillanat, amikor az így, basszus, ezt megcsináltam, megcsináltuk.
Nagyon érdekes, mert nem gondolkozom ezen, nem mélázom ezen, hogy most akkor olimpiai, mit is jelent, hanem inkább akkor fogja föl az ember, hogy olimpiai bajnok, amiként fogadják az embert. Amikor például bejelentik valahova, mint tehát olimpiai bajnokat. A visszajelzés. Például amikor kiigazoltam, itt a beszélgetésünk előtt is ugye mondtam neked, hogy már aláírtam a Savonába 2000 áprilisban, de még nem voltam olimpiai bajnok, de már a szerződésem aláírtam, tehát még csak egy Európa bajnokot vettek, de mire szeptember-októberben kimentem, addigra már olimpiai bajnok voltam. És egész extrém, hogy hogyan fogadnak egy olimpiai bajnokot azért Olaszországba. Tehát azért egy óriási presztízs. Tehát ahol, ha egy kedves barátom bemutatja egy harmadik személynek ott Olaszországban, majdnem minden alkalommal, hát ő Merz Tamás, olimpiai bajnok. Tehát majdnem mindig hozzátették, hogy nem mint Merz Tamást a barátját mutatott, hanem az olimpiai bajnok Merz Tamás.
Ez egy plecsni az erősen, amit mindenki elismer.
Olaszországban még nagyobb plecsni egyébként, mert a lakosok számát tekintve az olimpiai bajnok száma sokkal kevesebb egyébként, mint Magyarországon. Nem beszélve a vízilabdásokra. Hát nálunk ugye 9 olimpiai bajnoki címet nyertünk, összeszámolni se lehet, hogy ez hány olimpiai bajnokot jelent. Igen. Hát Olaszországban összesen 3 olimpiai bajnoki címet nyertek, ami nagyon sok, hiszen ezzel dobogon vannak, ha jól tudom. Ezzel a 3 olimpiai bajnoki címmel. Vízilabdáról beszélek. És az maximum ugye 39. De még annyi se szerintem már volt, amikor nem 13 mehetett. Tehát ott meg tudjuk számolni. Itthon számolhatatlan az olimpiai bajnokoknak a száma.
Megszoktuk? Egy kicsit jobban. Kicsit ez sok az olimpiában, de pont ezért akár csapatsportban nézed, hát ha csak azt a 3 vízilabda csapatot megnézed, ott összeadod. Hány voltak mind a 7-en voltak mind a 3-ban?
6-an voltak mind a 3-ban, de ez összesen 21 olimpiai bajnok. Aha. Ezen a 3 olimpiai
olimpián. Az viszont egy jó átfedéssel, tehát ez egy szép nagy átfedéssel.
Így van. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy például ott a Likur tengerpartján, ahol voltam 6 évig, 7 évig, ott úgy rohangásznak az olimpiai bajnok tömegével. Egyedül a vízilabda sport, amiben lehet találni. Itt azért nem kell innen, ahol lakom, hogy a Duna Arena elég közel van, a Katinka, bármikor be lehet futni, mint olimpiai bajnokba.
Sokszor.
De a kajakos olimpiai bajnokok, tényleg az úszók, és hát tehát azért Magyarországon azt kell mondani, hogy dúskálunk az olimpiai bajnokban, a lakosságot tekintve egészen extrém magas az olimpiai bajnok. Nem is csak az olimpiai bajnok, az érmesek, a komoly sportolóknak a száma, az, ez Magyarországot fémjelzi, a magyar embereket, hogy valamiért hivatottak vagyunk, valamiért jók vagyunk azért a sportokban, hogyha rászálljuk magunkat.
Picit mehetnénk is néhány perc, hogy tényleg nem lehet egy órába összesűríteni ennyi évet, és azért még fiatal vagy, akkor én is fiatal vagyok, ha te is fiatal vagy. Tehát visszatérve Olaszországra, 11 év, úgy összesen összeadjuk az éveket, ugye? Hogyha csak kint töltött időt nézzük. Mit adott neked? Tehát mesélj kicsit az olasz világra. Azért kimentél, jártál már Olaszország, meséltek biztos neked, hogy milyen ott le, hisz a Faragó ellátott egy-két jó tárcsa, mikor lőj, mikor ne lőj címmel, és aztán megérkezel olimpiai bajnokként. Hova mentél először?
Szavonába.
Szavonába.
Szavonába mentem, ahol szintén inséges idők voltak, mert már azt hiszem 7 vagy 8 éve nem nyert, nem, 8-9 éve nem nyert akkor bajnokságot, nem volt toppan a Szavona. És elkezdődött egy ciklus, 5 évig voltam Szavonában, itt voltam a legtöbbet.
És kivel voltál, egyedül voltál?
Az első évben Dubravko Simencer, egy horvát olimpiai bajnok, a horvátoknak az egyik legnagyobb játékosa, 2 méter 5 centi, vele voltam, egy egész extrém személyiség, láthattuk ott a Duna Arénában egy pár hónappal ezelőtt a gálán, a Millennium gálán, vele voltam. A következő évben csatlakozott hozzánk, akkor emelték a külföldiek számát Varga Zsolt, akit én szerettem volna, hogy oda, én támogattam azt,
és
hogy...
Benne volt.
Hát abszolút benne én voltam rajtam, keresztül folyt az egész, hogy ő odaérkezett és hogy őt, nem mint hogyha őt be kellett volna mutatni, tehát és ugye olimpiai bajnok, mindent megnyert, sokszoros válogatott volt, csak hogy egyáltalán ő jusson eszükbe, mert igazán nem centert kerestek, hanem balkezest. Én meg egy kicsit elkezdtem nyomni a sztorit, hogy hát... Igen, ő center, de hát azért marha jól lő balkezessel, ki tudjuk tenni a szélre, és akkor végül is a Zsoltot megvették azzal az ötlettel, hogy a szélen fog játszani, aztán rájöttek, hogy hát ezért a Zsolt baromi jó bal center, úgyhogy menjen be centerbe, úgyhogy aztán így 3 évig a Zsolt is ott volt, akivel együtt játszottam, közben 2 évig ott volt ebben az időszakban Monostori Attila, szintén sokszoros válogatott játékos. Majd az 5. évenben ott volt egy elég nagy váltás, megcsinálták a nagy csapatot a Szavonába, és odahívták a Kásás Tomit, odahívták Alexander Sapicsot, ugye akkor időszak legjobb szerb játékosát, és ott játszott akkor Harry Vandermeer, aki szintén itt volt a
világválogatón.
Abszolút nagyon jobb Alessandro Bovo, a mostani Bressának a kiváló edzője, olimpiai bajnok volt, olimpiai bajnok. Tehát zseniális csapat volt, és azzal a csapattal bajnokságot nyertünk, lenkupát nyertünk, taroltunk a bajnokságba minden szinten. Úgyhogy az volt az utolsó évem, és hát azt mondom, az az egyik legjobb csapat volt, ahol játszottam életemben. A másik egyébként nagyon-nagyon jó csapat az a Prorekko volt, ahol 3 magyarral is együtt játszottam, a Benedek Tibivel, a Kásás Tomival és a Madaras Norbival. Emellett még voltak más külföldiek, Vanya Udovics és Predrag Jokic. Szóval, hogy mit adott Olaszország kérdésedre válaszolva? Hát én egyrészt mindig hallottuk a nagy sztárokat, hogy hát ezek Olaszországban játszanak. Tehát tudtuk, hogy néztük a Fellini filmeket, hogy a tenger, meg hogy ott az élet, és ott mennek, és akkor jókat esznek a tészták, meg olaszul ott beszélni, hogy ez mennyire nagy feeling volt. Tehát ez egy dolog volt, hogy az volt a legjobb bajnokság abban az időben, mint ahogy most a magyar bajnokság a legjobb, szerintem. De akkor az volt, mindenki oda vágyott. Az is egy jó dolog volt, hogy pénzt is kereshetett az ember, valószínűleg többet, mint itthon. Tehát ezt is megadta Olaszország. Én, amikor csak tudtam, tengerenéző lakást béreltem ki. Ezt a Ligur tengerpartnál mindig olyat béreltem, Nápolyban nem. De 6 vagy 7 évig mindig láttam a tengert. Fantasztikus mellette lakni, jókat enni. De viszont nem kaptam vissza Észak-Olaszországba azt, amit a Fellini filmekben is láttam, azt a lazaságot, azt hogy ott élnek az utcán. Azt télen kaptam meg, Nápolyba lent, ahol nem tudom, hogy nemrég jártál. És akkor sokat beszélgettünk róla, hogy milyen is, és mindenki elmegy Nápolyba.
Tehát első nap után megvan a kapcsolat, az első kávézóban. Már visszavárnak is. Ültetnek le, igen, is, kedvesek. Tényleg?
Ez nagyon érdekes, mert hogy mondjam, az ész mindenki mondja, hát olaszok, milyenek az olaszok? Hát ilyet nem lehet mondani, hogy milyenek az olaszok. Hát
mint a magyarok, milyenek a magyarok?
Nem, azért, mert annyira más. Tehát az észak-olaszok egy kicsit Most nemrég voltam egy közös riporton Marco Rossival, és ő mondta ezt a hasonlatot, hogy az észak-olaszok egy kicsit olyanok, mint a magyarok. Uh-huh. Hogy először távolságtartók, de beengednek, akkor nagyon aranyosak tudnak lenni, de van egy pici fal. Lemész délre, emlékszem, hogy éveken átjátszottam már Észak-Olaszországban, és lementünk egyszer Palermóba. Uh-huh. Bementem az első kávézóba, ittam egy kávét. Abban az 5 percben többet beszélgettem azzal a bárossal, mint abban az északi kávézóban, minden nap bejártam 2 éve. Egyszerűen imádnak beszélni a délen az olaszok, és hát ugye Nápoly alatt már csak délről beszélünk, vagy Róma alatt is már, és Róma alatt is az már délnek számít, mondjuk azt. És hát igazándiból Nápolyban éltem meg azt, amit én kivártam egyébként mindig Olaszországtól.
Sokat vártál erre,
vagy sokat vártam,
volt, és 6. éve, vagy valami?
Hát igen, és az is egy véletlen volt egyébként, én oda kerültem. Ez egy érdekes manőver volt a Prorecco és az Aqua Chiara között. Akkor a Proreccóban volt szerződésem, és a Proreccónak az edzője volt Pino Porzio. Az Aqua Chiara Napolinak, ami egy másodosztályú csapatnak az edzője volt Franco Porzio, ugye 2 olimpiai bajnok testvérpárról beszélünk, a 92-es barcelonai olimpián nyertek, és hát picit fölsegítették az Aqua Chiarát, hogy fölkerüljön az A1-be, és úgy manővereztek a két klub, hogy egy-két játékost átiránytak ebbe a nápolyi klubba. Én nem olyan akartam oda menni, de aztán utána valahogy az anyagi okai is voltak, hogy ezt muszáj volt elvállalni, ezt a dolgot. És azt gondoltam, hogy egy év után el fogok onnan menni. Hát egy év után egyáltalán nem akartam onnan elmenni, és újabb szerződést kötöttem, majd ugye összességében 4 évig maradtam, és mindent megadott Nápoly, amit vágytam. És ugye mindig, amikor találkozok, és egy-két ember is azt mondja, hogy ja, Nápoly, én is voltam ott, Capri, meg Positano, Amalfi, jaj, de jó. És mindig mondom, hogy nagyon klassz ez, nagyon szép hely, de ez nem Nápoly. Uh-huh. Tehát Nápoly, ahol én laktam, az ott bent, ott Vomero, Chiaia, ezek a Mergellina vidékek, nem nagyon mennek turisták, vagy keveset mennek.
Chiaiában laktuk, de értem, tehát nem annyira az a fajta szépség jellemzi Nápoly, tehát ez nem arról, inkább ott az emberek, a kapcsolatok.
Az emberek, a kapcsolatok, az élnek az utcán, hogy 10-kor emlékszem, este 10-kor, ha fölhívott valaki telefonon, ugye akkor volt egy 7 éves lányom, meg egy 2 éves lányom.
Akit ott születtek azért, igen, említsen.
Mind a ketten Olaszországban születtek, a kisebbik lenn Nápolyban, a másik fönt északon. És valaki este 10-kor azt mondta, hogy figyelj, nem menjünk le pizzázni. És akkor nem az volt a kérdés, hogy ő meg én, hanem az ő családja meg az én családom, lemegyünk pizzázni este 10-kor, hétköznap. És erre azt mondta volna, hogy ha persze. Hát azért nem nagyon tudom elképzelni ezt a beszélgetést itt a magyar életben, hogy mondjuk egy szerdai hétköznapon 9-10 órakor valami egymást itt fölhívjuk, hogy ugorjunk el egyet pizzázni, improvizitőjelek. A Nápoly az ilyen egyszerűen működött.
De várjál, ezek azért az is kell, hogy te és a te családod is nyitott legyen, és ne azt mondja, mi nem szoktunk. Azért lehet így is hozzá, biztos, hogy valaki nem nyit olyan könnyen. Tehát azért...
Igen, én nem az a típus vagyok, aki nem nyitok, hanem én elég gyorsan, néha túl gyorsan is nyitok egyébként.
Tehát azért tudni kell, hogy te megtanultad a nyelvet, tehát abban belefektettél. Én magam is látom az ismét néhány éve is, mert hogy abszolút tartod a kapcsolatot az olaszokkal. Tehát amikor én kimentem nemrég, akkor mondtad is, hogy ha bármi baj van, szóljak egy pillanatot, ott lesz valamelyik barátod címe. Nápolyban nyilván kicsit viccesen.
És mondok egy vicces sztorit. A feleségem a barátnővel kint volt egy hónapja, pár napot Palermóba. Uh-huh. És lementek a tengerpartra, és valahogy valamilyen úton megkérdezték, hogy mit csinálnak itt a hölgyek, és akkor hát a feleségem olaszul elkezdett válaszolni. Nem értették, hogy miért beszél olaszul. Hát mondta, hogy azért már a férjem itt játszott Olaszországban. Hát Palermo pont mondjuk több száz kilométerre van Nápolytól, és ki a férjed? Azt mondta, hát a Mertz Tamás. A Mertz Tamás! Hát azt ismerem. És onnantól kezdve ők voltak a sztárok a tengerpartnak egyébként, a négy hölgy, akik lent voltak a tengerparton, mert ők is vízilabdás. Vízilabdázók voltak. Igen, hát vendégjártam, vagy ellenfélként jártam ott rengeteg ott lent Catániába, Palermóba. És szóval ennyire kicsi egyébként, hogy vízilabdást mindenhol találsz Olaszországban is, úgyhogy én azért tényleg nyitott voltam, tehát én sokat beszélgettem, sokat mentem is az olaszokkal, a keresztülei a nagyobbik lányomnak, észak-olaszok, őket választottuk, két fantasztikus ember, akik ez azért kijárunk, ők is néha jönnek, ha tudnak, tehát én tényleg tartom a kapcsolatot. És szeretem őket egyébként abszolút, szeretem a kultúrájukat, szeretem az, ahogy élnek. Kezdem néha én is elfelejteni azt a fajta életstílus. Néha valaki visszamondta, hogy már nem vagy egészen olyan, mint amikor egyből hazajöttél. Tehát akkor lehet, hogy akkor nagyon sugároztam azt a fajta lazaságot, amikor 2013-ban hazajöttünk, de azért szerintem még azért nem vesztettem el mindent belőle.
Hát igaz, azért azt is kell látni, hogy azért az élet változik, az ember változik, új kihívások, felelősségek sem biztos ugyanazon szintűek, játékosként vagy szövetségkapitánként, tehát azért ezek is benne vannak, hát meg nem abban a környezetben vagy. Azért azt látni kell, de én mindenféleképp azt a tanulságot levonom ebből, hogy az egy dolog, akár Dél-Olaszország, Észak-Olaszország tekintetében az ember oda megy, de hogyha nyitott, ha meg akarja tanulni nyelvet, meg akarja érteni őket. Tehát azt mondják, hogy ugye pont Rómával kapcsolatban van a mondás, hogy akkor Rómában vagy, élj úgy, mint a rómaiak, vagy és ne azt hangoztasd végig, hogy te melyik országból jön, és ugye nem arról van szó, hogy magyarságot elfejtetted volna, de azért itt olasz válogatottság is volt. Azért ne felejtsük ezt el. Tehát ennyire olasz lettél, hogy ez is egy kérdés volt annak idején, hogy te válogatott leszel, és végül is voltál is. Egyébként felkészülésben benne voltál.
Hát ha már igenek és nemek a cím ennek a műsornak, akkor ez egy nagyon kemény igen vagy nem volt az életemben. Ugye 2001 volt az utolsó év, amikor válogatott voltam, és onnantól kezdve egyszer sem kaptam meghívót. Tehát elteltek évek, hogy bár én biztos vagyok benne egyébként, hogy nem 2001-ben voltam a legjobb játékos, hanem inkább például a 2004-2005-ben. Most is azt láttam, egy 30 éves játékos sokkal jobb játékos akár, mint egy 20 éves, amikor például én olimpiai bajnok lettem, annál sokkal jobb játékos voltam később. A sors így adta, tudtam azt, hogy onnan nehezebben leszek válogatott. Lényeg az, hogy elteltek évek, 2009-ben lettem azt hiszem, olasz állampolgár. Hát mindjárt egyébként az olaszok azok ilyenek egyébként a szövetség meg a válogatott, hogy egyből azért, hogyha van jó játékos, akkor az gyorsan jöjjön be a válogatottjukba, úgyhogy be is hívtak a válogatottba, de nem mentem be. Azt mondtam, hogy nem érzem úgy, hogy mennem kéne. Nem mentem be akkor 2009-ben. Nem akartam. Tehát volt valami Európa-bajnokság, nem nagyon mozgatott, hogy most nem volt kihívás, hogy egy EB-re, egy olimpiai, most elmenjen egy EB-re, vagy egy új alakuló, ráadásul olasz válogatott volt, elég bizonytalan volt, hogy milyenek lesznek. Egyébként le is égtek, azt hiszem, azon a világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon rosszul szerepeltek.
Nem voltál ott.
Nem tudom, az biztos, hogy nem voltam ott. A következő megint hívtak, megint nem mentem el, és akkor utána 11-ben megint elkezdtek ügyködni az olaszok. Volt két játékos, aki nagyon szerette volna a Maurizio Ferlugo és a Stefano Tempesti. Maurizio Ferlugo ugye most a Prorecco-nak az elnöke, Stefano Tempesti minden idők egyik legjobb kapusa volt, és hát ők nagyon szerették volna, hogy hozzájuk menjek a válogatottba is. Ők nagyon támogatták ezt. A szövetségi kapitány is, Alessandro Campagna is szerette volna. Most is az. És az volt az érdekes, hogy ők 11-ben megnyerték a világbajnokságot. Tehát akkor már nem egy újjáépülő csapat adott egy lehetőséget, hanem a világbajnok, aktuális világbajnok hívott akkor egy 35-6 éves játékost.
De érdekes. Igen.
Hogy menjen be. És a következő olimpiai ciklus. Tehát az volt. És, itt kellett egy nagy döntést húzni, hogy akkor most én, mint magyar olimpiai bajnok, akit voltam, bevállaljon egy ilyen dolgot, vagy nem. Én akkor azt gondoltam, hogy van egy olyan lehetőség, amire mindig is vágytam. Tehát nem csak az, hogy az is, persze az lett volna legszebb, hogy a magyar válogatottal újra olimpiára menni, ami nem adatott meg nekem, csak egyszer, hanem egy olyan csapat hívott, aki világbajnok, aki olimpiára készül, aki esélyes, és aki közül az összes játékos egyébként, mondhatom azt egyébként, tehát szinte barátom volt, és mindenkivel együtt játszottam, és 10 év eltelt, hogy nem hívottam a válogatott, egy telefon sem érkezett.
Nagyon sok.
Ott születtek a gyerekeim, tehát azért nagyon oda asszimilálódtam én már abba a közegbe.
Mi volt a igazi gondolkodás ebben, hogy olasznak, magyarként olaszba hát játszani fogsz
igen,
magyar csapattal?
Egy olimpia bajnok bevállaljon egy ilyet, hogy milyen amikor majd föláll esetleg a két csapat, egyébként létre is jött egyébként egy magyar-olasz derbi, amin játszottam a magyar válogatott ellen. Tehát azért az, megmondom őszintén, hogy nagyon furán éreztem magamat. Nagyon imádkoztam, hogy ne jöjjön össze egyébként ez, de összejött a felkészülés alatt. Végülis világligán egy bronzot összeszedtem az olaszokkal a felkészülés során, de végülis az olimpiára úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy nem vitt. Azt is tudom, hogy miért, nem illettem bele. Tehát ez egy nagyon fiatal gárda volt. Szerintem nem is olyan jól sikerült egyébként. Nem tudtam ezt jól megcsinálni, azt a felkészülést úgy, ahogy azt kellett volna. Nem voltam elég okos. 510%-on tolták az olaszok, csak ők 22 évesek voltak, én meg 35. És én is 110%-ot adtam, csak én ebbe kifulladtam.
Ez első vágás.
Igen. Nem is tudtam úgy teljesíteni, meg nem is illettem a közegbe. Jobb lett
volna 90%-os teljesítés?
Hát okoskodni kellett volna.
Az ilyet láttunk később, hogy idősebbek esetleg okosabb hát, rendszerek
ha most másképpen csináltam volna, érdekes, mert egy olyan csapatba nem sikerült bekerülni, ami aztán olimpiai ezüstérmes lett, és a magyar válogatottja nem jutott ugye.
Érdekes, tudom, csak hagyagasszak meg. Először az életedben, legalábbis, hogy mesélsz, egy olyan helyzet volt, ahol az lett volna az okos, ha nem teszel bele mindent, hanem picit tartalékolsz.
Igen, de én ezt nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni.
Igen, most a kicsit kevesebb lett volna több később tekintetében. Igen, mert de ezt utólag tudod, nem akkor tudtad, vagy akkor már érezted, hogy ez nem biztos így kellett volna csinálni?
Hát eleve úgy kezdődött a felkészülés, hogy annak ellenére, hogy az Aquachiarával nem mi játszottuk a bajnoki döntőt, csak az ötödik helyért játszottunk, az egyik nagyon szép volt, hogy ötödikek lettünk. Mi végeztünk a legutoljára a bajnokságra. Aha. Én 3 nappal később már ott voltam a válogatott felkészülésen, minden pihenő nélkül, egy 35-37 éves játékos. És gőzerővel toltam, miközben láttam, hogy egyébként fiatalok hogyan alibiztak, válfájás, így egy hétig nem edzettek, ott a másik egy lábhúzódás, derékfájás. Tehát ők szépen elvegetáltak, én meg toltam bután gőzerővel, azt gondoltam, hogy én csak így tudom, csak hát ezzel nem lehetett odaérni. Tehát egy 5-6 hetes felkészülést úgy, hogy iszonyú szezon volt mögöttem, ezt nem tudtam ennyi idősen megcsinálni. Úgyhogy itt elestem a rostán, és hát mondok még egy példát, ami miatt egyszer nem illettem bele. Vége volt az edzéseknek, Osztiába voltunk Róma mellett, a felkészülési központjába, és az este a fiúk fogták, és elmentek szórakozni. Hát én feküdtem az ágyban, mert nem bírtam megmozdulni. Ezt éreztem, hogy ha most nekem el kell mennem velük szórakozni, akkor én itt nem tudok holnap másnap fölállni. És úgyhogy én pihentem. Viszont annak is van egy értéke egy csapatépítésnél, hogy elmegy a csapat, igen. És én nem megyek el. Azért itt ott is dolgoznak mentális vonalon pszichológusok, mint ahogy ugye te is dolgozol nálunk, a mentál tréner vagy, aki ezt nem tudja egyébként véletlenül, akkor ezt most mondom. És úgyhogy azért ezeket észre lehet venni, ezeket a dinamikát kívülről, és nem is biztos, hogy ilyen mentál trénernek ezt észrevette kampányán, és egyébként kapitány is észreveszi, hogy itt valami azért nem annyira sikamlóst, és egy olimpián azért egy hónapig együtt kell tartani egy faluban egy csapatot szinte sokszor. És hát az sokszor az a legjobb csapat a végén, aki a legkompaktabb, legjobban összetartó, legjobb harmóniával rendelkezik.
Egymásért is játszanak egy
igen,
kicsit is.
Igen, mindenben együtt vannak úgy, és én éreztem, hogy... És tudod, mit mondok? Amikor azt mondta, hogy pont Budapesten voltam, amikor fölhívott, hogy nem kell visszamenni a következő fázisra, fölhívott a kampány, és azt mondta, hogy jaj, de jó, végre a családommal lehetek. Tehát közben úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én oda beleillek. Tehát közbe vettem észre. Annak egy nagyon-nagyon-nagyon csalódott voltam, mert szerettem volna ott lenni. Másrészt azt mondtam, hogy...
Tehát meg volt ez a nagy nem, de azért végülis nem biztos, hogy rossz volt ez.
Így van. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet volt a karrieremben. De mindenből tanulunk valamit, és azt mondom, hogy az a jó néhány dolog, amit azért használok edzőként.
Ma.
Igen. Azokból van egy-két olyan dolog, amit ott néztem a válogatott, az olasz válogatott felkészülése alatt, akik azt kell, hogy mondjam, hogy azért élen járnak mindig az újításokban, és mindig gondolkodnak, mindig találnak ki valami újat. Láttam azt a dinamikát, ahogy edzenek, ami azt mondom, hogy valamennyire fölöttünk van. Láttam egy-két olyan módszert, ami érdekes, láttam, hogyan kommunikál például Campagna, aki egyébként mestere ezeknek a dolgoknak. Szóval nem volt hasztalan, de ezt mondom.
Hát és ugye az érdekes lehetett azért, amikor először összetálkoztál már Szöcsi kapitányként Campagnával.
Hát az első megmérettetésünk az olaszokkal, mint amikor már szövetségi kapitány voltam, és szembe pedig a volt edzőm volt Alessandro Campagna, az itt volt a budapesti világbajnokságon 2017-ben, és hát egy sorsdöntő mérkőzés volt, mindenki tudta előre, hogy meghatározza az egész világbajnokságot a második mérkőzésünk a csoportban, hiszen könnyebb ágra kerülni, vagy egy nehezebb ágra kerülni, ez volt, ami múlott a mérkőzésen. Nagy szerencsét ki tudtuk hozni egyébként egy döntetlen azt a mérkőzést, mert annak is köszönhetjük, hogy egyáltalán oda jutottunk, hogy egy tényleg arra a vonalra kerültünk, és egy ezüstérem lett annak a történetnek. És nagy meccs volt, mind a két csapat mindent bevetett, amit tudott. És hát jó volt, hogy nem veszítettünk, tehát lelkem is lelkileg egyébként, hogy a Sandrótól nem kikapni. Mindig egyébként bennem van az, hogy hát ugye sok edzőm volt, nagyon sok edzőm volt, és hát ugye nagyon sok egyébként edző kolléga, az valahol meg játékos társam is volt, vagy ellenfelem volt, úgyhogy mindig azért van bennem valami druk, hogy esetleg nyerni ellenük. Így voltam vele például Sandro ellen is szerettem volna nyerni. Ott mondjuk csak döntetlen lett, úgyhogy azért van vissza
a számomra. Egy jó kapcsolatot, azért látni ezt kívülről, abszolút. Nem csak vele, hanem a többiekkel is. Azért látszik, amikor nyilván nem látnak a tévében az emberek, stb. Hogy ilyen jó, kedves kapcsolat van neked mindig. Tehát te, hogyha átmész a másik oldalra, edzés van, amikor párhuzamosan edz a két csapat, mindig szánsz arra időt, hogy átmenj, és ez nem úgy van általában egy vába veregetés, és akkor elmegy az ember, hanem ott mindig valamiről, valamiről beszélgetned. Az azt jelenti, hogy ismered ezek az embereket, de akár az ausztrál csapatról is beszélünk, bár ugye a szerbek, horvátok mindenhol ott vannak jelenleg is. De te ezeket az embereket ismered, és ezek mindig mosolygósan állnak hozzá. Te ez a kapcsolatépítés, ez a fajta kicsit Dél-Olaszországra utalta, hogy az emberek ott beszélgetnek, nyitottak, és benned is inkább ez megvan. Ez máig látszik rajtad, hogy te nyitott vagy az emberekre. Szívesen beszélgetsz velük.
Eleve egyébként két szakmabelinek mindig van miről beszélgetnie szerintem. Tehát
de szerintem ezt aláhúzom ebben.
Igen, nem mindenképp. Ismertem olyat. Most megmondom őszintén, hogy volt olyan BVSC edző voltam, volt, hogy jött hozzánk egy vendégcsapat, akivel edzőmérkőzés volt. Én álltam is ott, már a játékosaimmal álltam az egyik oldalon, megérkezett az edző kolléga, és átment a másik oldalra. Akik vidékről jöttek föl egyébként. És akkor vége lett a két kapus edzésnek, a gyakorló edzésnek, és hazament.
Hát, így is lehet.
Meg úgy is lehet egyébként, hogy emlékszem, Olaszországban voltam a Savona csapatában, egy fantasztikus edző volt, Claudio Mistrangio volt az edzőm, és egy francia csapattal edzőmérkőzést játszottunk. És tudtam az edzőmről, hogy az olaszon kívül nem igazán beszél semmi nyelvet. Angolul talán négy szót. Aha. És láttam, hogy az edzés végén oda megy, és egy hosszú beszélgetést folytat a francia edzővel. És mondta neki, hogy Claudio, hát láttam, hogy beszélgettetek az edző kollégával, hogy milyen nyelven beszélgettetek. Azt mondja, hát nagyon egyszerű volt. Ő franciául, én olaszul, és megértettük egymást. Szóval ez két vízilabda szakember. Szerintem, hogyha kíváncsi a másikra, még ha nem is biztosan beszélik egymást nyelvét, és szánnak egymásra időt, meg tisztelik egymást, és akarnak valamit kommunikálni, akkor nem okoz akadályt a nyelv.
Hogy is felsőfokú nyelvvizsgálja benne.
Hát én emlékszem, hogy amikor kimentem Olaszországba, egy kicsit visszaugrunk a játékos koromba, megkértem a Kásás Tomit, ugye olaszul nem tudtam még, egy pár ilyen leckét könyvből átvettem, hogy helyen szó, és írjon már, hogy az 50, kiválasztottam, hogy melyik az 50 szó, amire kíváncsi vagyok. Ezek vízilabdás szavak voltak. Kapufa, úszás, dobni, stb. Amik kapcsolódtak, emberelőnyös helyzet. És ezeket megkértem, hogy diktáljon. Leírtuk, valamelyik utazásra mentünk, pont ugye mentünk ki az olimpiára, akkor leírtam, és végig tudtam ülni ugye egy megbeszélést már a legelején, hogy nagyjából tudtam, hogy miről van szó.
De jó.
Hát legalább el tudtam kapni valamit, hogy megközben mutogat egy edző, tehát azért én azt gondolom, hogy aki azért benne él a sportban, nem feltétlenül kell nyelvművésznek lenni, hogy mindent megértsen. Szerintem azért mondjuk lehet, hogy a kínai nyelve vagy a japán nyelve egy kicsit...
De ha az 50 szavad megvan a kapufára,
az lehet, hogy akkor még az is segít. Lehet, hogy még egy japán edző is el tudnék kommunikálni. Egyébként ez az utóbbi időben nem sikerült. Tehát a japán edző manapság az egyedüli edző, akivel nem tudok kommunikálni semmit. Tehát mindig nagyon tisztességesen egymással szemben meghajlunk.
Igen.
És ott véget ér a kommunikációnk, tulajdonképpen nem tudok előrelépni vele.
Tehát ez a nagy hiát az angolnál, tehát ez még lehet, hogy eljön az időszak.
Ő az egyedüli. Egyébként valóban, ahogy mondod, az összes edzővel nagyon, nagyon szívesen és nagyon jókat szoktunk beszélgetni.
Picit lépjünk, hogy lehet innen az edzők vonalára, de arra mindenféleképpen szeretném egy kicsit kitérni, mert nem akartam beszélgetést a válogatottal kapcsolatos dolgokra, ami azért jelen idő történik, de hogy kerülsz te a válogatott élére? Tehát, ez meg hogy? Hogy indul ez a dolog az emberbe, hogy ába adom én is a pályázatot? Tehát hazajöttél, itt azért mondjuk el, arról nem beszéltünk, VVSC, ez te is ugyanúgy hazajöttél Olaszországban, mint Gerendás György, hazajött, edzősködtél, jól ment a csapatnak, tehát elmondhatjuk, hogy ez egy sikersztori, ami elindult a VVSC-be, ez másfél-két év volt, ugye?
Több volt, 3,5 év volt.
Az 3,5 év volt, csak kevesebbnek tűnt.
Igen.
3,5 év volt. És aztán egyszer csak két év, novembert írunk, most 2018-at, konkrétan két éve adtad be a pályázatot, ha jól emlékszem.
Ez érdekes, mert egyébként a négy utolsó szövetségi kapitány, magamat is beleértve, azok mind úgy, szövetségi kapitányok úgy lettek, hogy előtte Olaszországból jöttek haza. Horkai György, ugye rengeteget játszott, edzősködött is Olaszországban, Kemény Dénes, ugye egyébként ha én érdekes beugró voltam, akkor a Dénes még inkább érdekes volt az ő megválasztása, hiszen ő is szinte az ismeretlenből ugrott így be, Kómoból. De ő is Olaszországból, Benedek Tibi is ugye Olaszországból jött haza, éveket ott játszott, én is, tehát mindegyiknek olasz múltjunk volt. Én feladtam az utolsó évemet, annak egy volt játékos szerződésem még egy évig, és úgy döntöttem, hogy elfogadom a BVSC-nek az ajánlatát, pont azért, mert nem akartam nagyon idősen oda kerülni a kispadra. És egy középcsapatot kezdtem elvinni, és végülis ennek az lett a vége, hogy a harmadik évre sikerült az ötödik helyen végezni, egy minimál költségvetésből nemzetközi kupa szereplést kiharcolni.
Igen, ugye ez azt jelenti, hogy ugye elindulhat.
Igen, tehát az a focira lefordítva az UEFA kupa, a vízilabdában ugye az akkori LAN kupa, most Európa kupának hívják, azt is, mint a fociba. És hát el se akart indulni a klub egyébként ebben a kupában, azt mondták, hogy hát semmi esélyünk, annak ennyi bementünk a legjobb 8-ba. Aha. Tehát ott is ez egy sikertörténet volt, és azóta is azt kell mondjam, hogy ugyanaz a csapat, amit én raktam össze még akkor, még ez picit hadd örüljek egy kicsit, hogy azt olyan jól sikerült összerakni, hogy nagyon keveset kellett azóta,
és mióta megvan máig,
azóta sem nagyon kellett változtatni rajta. Minimális módosításokkal mégis az adja a BVSC-t most is egyébként, és most is tartja ezt az ötödik helyet. És szerintem pont az volt az én erényem, a többi nagyon sok, 12-13 pályázó volt, azt hiszem. Soha nem volt ilyen sok akkor, amikor kiírták a szövetséget.
Nem is túl gyakran van az ilyen lehetőség.
Nem. Ugye azért írtak ki a pályázatot, mert Benedek Tibor ideje korán bejelentette, hogy a szerződés lejártával nem kívánja folytatni, és nem is kíván pályázni, és azért írtak ki pályázatot. Egyébként amikor ő szövetségi kapitány lett, akkor is volt pályázat, Kemény Dénes idejében is volt pályázat. Tehát ez egy elég bevett szokás volt, csak nem volt ilyen nagy létszámban, általában 3-4 ember szokott pályázni, és még 10-valahány. És szerintem az lehetett, én azt gondolom, az egyik ilyen erényem, vagy pozitívum, hogy egyrészt egy középcsapatból sikerült jó eredményt csinálni, tehát nem éppen egy sztár csapatot kellett működtetni. Talán az, hogy bíztak abban, hogy tudok valami olyan motivációt, olyan nyugalmat hozni abba a viszonylag feszült helyzetbe, ami akkor volt a vízilabda körül, hiszen nem volt túl rózsás a hangulat azért az
olimpia után vagyunk.
Hát az olimpia után, ha nem érmet szerez azért egy vízilabda csapat, ugye tudjuk, hogy még az éremnek a színe sem mindegy egyébként. Persze. Itthon, de azért nem nagyon fogadja el a közönyém soha az egyéb eredményeket, mondjuk itt az 5., meg 6., meg ilyen helyeket. És hát nagyon sokan voltak, úgy láttam, krízis helyzetben voltak, akik nem is nagyon akarta folytatni a vállalatot, aki megcsömörlötett az egésztől. Látták azt szerintem azért 3,5 év alatt, hogy dolgoztam, ennek azért általában híre megy az uszodába, hogy valaki milyen, megnézik gondolom a személyiségét, gondolom megnézik a többieknek, hogy éppen milyen pozitív, negatív volt. Valamiért én lettem a győztes. Nem tudom, ez mennyire meglepetés. Én megmondom őszintén, hogy azért sok név volt itt, de azt gondoltam, hogy talán a 3-4 esélyesben benne lehetek. Tehát azért nem gondolom, hogy ott a 14-ből mindenki egyformán volt esélyes. Én magamat azért oda soroltam, hogy talán én lehetek az egyik. Voltak azért itt komoly konkurensek, akár Csesai Dabroszki, voltak nemzetközi sztáredzők, Milanovic, Vince Balázs ott volt, tehát azért voltak igazán jó edzők, voltak itt a krémje, itt volt tényleg a szakmának, aki beadta.
Igen, és igazából ugye elindult egy olyan út, amit, hogyha az emberek ismerik a pályázatot, lényegében, ami ott le volt írva, az máig zajlik. Tehát erős eltérés azért attól nincsen, hiszen volt egy VB, ahova azért nagyon-nagyon sokat nem változtathattál, hiszen nem volt erre se idő, se lehetőség, sőt, hát igazából megnézzük, hogy említetted, hogy többen gondolkodtak, hogy hogyan tovább, mit csináljanak. Nagyon kevés idő volt, hiszen munka indult januárban, de a tényleges válogatottal elmondhatjuk, hogy május-június.
Így van.
És júliusban hazai VB volt, ami... Ugye ez is téremmel zárult. Tehát ez volt egy első időszak, másik időszak meg a csapatépítés, amely valahol Tokióig bezárólag itt lehet meg kicsit több nagyon merítés. Azért is elég sokkal megfordultak a válogatottba, ugye? Tehát nem, én nem számoltam össze, de nem 22 emberről
hát beszélünk. Hát nem, nem.
Nagyon egy számról van szó.
Igen, a pályázat az két részre volt bontható, ugye egy 4 éves ciklusban gondolkodik mindig egy vízilabda edző, igen, vagy egy vízilabdázó is, ami annak a vége mindig az olimpia, mint főesemény. De hát egy magyar vízilabdázó semmelyik tornát nem engedi, még a Benu meg a Volvo kupát sem nagyon engedi el szívesen, meg a Samardzidis tornát Athénba, tehát ez nem nagyon jellemző, hogy valamelyiket föladja.
Mindet meg kell nyerni.
Hát ez, ami a különlegessége volt itt a 2017-es évnek, mindjárt az elején ugye a karrierből, hogy Budapesten lett végül 4 évvel korábban rendezték a világbajnokságot, vagy 2 évvel korábban, mint ahogy az tervekben szerepelt volna, és hát ez plusz terhet rakott azért itt a csapatra, meg a szövetségi kapitány, hogy nem kezdheti el az építkezést. És hát az egy esély volt az, hogy a jelenkornak a legjobb játékosait visszacsábítani. Volt, akit nem kellett, volt, aki akart egyébként is játszani, volt, aki inogott ettől, hogy most jöjjön vagy ne jöjjön. De hát ezt én is csak úgy tudtam elképzelni, hogy itt jót alkotunk, hogy itt nem egy csikó csapat indul neki a világbajnokságnak. Azt mondom, hogy ez sikeres volt, mert tényleg azok a játékosok, akiket igazán szerettem volna, hogy jöjjenek, azok szinte mindenkit, akit akartam, azok vissza, talán egyet kivéve, aki szinte mindenki jött, és sikerült egy olyan csapatot létrehozni, ami nem, hogy jó eredményt ér el, hanem kevés választotta el, azt mondom, hogy egy jobb játékkal akár győzni tudjon, ami extrém volt itt. De hát azt is lehetett tudni, hogy utána valamikor el kell kezdeni ezt a fiatalitást. Hát,
igen, azért.
Mert hát azért itt nézegetjük a személyben szóló születési dátumokat. Hát itt bizonyos játékosok az olimpiára, ami mostantól nem egész 2 évre lesz, hát 35-36-37 évesek. Én meg tudom azt jól, hogy milyen 35-36 évesen.
100%-ot toltál Osztiában, ugye?
Hát igen.
Tehát azért érdekes volna, hogy a 2017 ugye nem csikó csapatta VB ezüstérem, 2018. szeptember, hát azért csikó
csapatta.
Erősen csikó csapatta a világkupa győzelem. Tehát ez egy érdekes volna, azért két, azért más csapat teljesen. Hiába a magyar válogatott is, ez a brand, a magyar vízilabda, férfi magyar vízilabda válogatottra beszélünk, ez egy más csapat. Volt átfedés a kettő között, nem is tudom hány ember hirtelen jut eszembe, de azért nem a 70%-a ugyanaz a csapat volt a kettőnek. És most ezen az úton vagyunk, ami most indul, mintha ennek a két csapatnak, a nem Csikó versus Csikó csapatnak egyfajta egy, most számolsz, ki az, aki ott volt benne. Igen. De egy 4-5 embernél nem több. Három. Jó. Tehát három ember volt. Tehát a 13, két válogatott és három ember.
Három ugyanaz. Átfedés van. A VB ezüstérmes csapat és a világkupa győztes idei csapat között. Ugye Zalánki, Mezei és a Manherz. Ők azok, akik mind a kettőn ott voltak. Hát bizonyos, hát a legtöbb, azért jó néhány döntés, ez nem feltétlenül rajtam múlott, néhány azért rajtam múlott, hogy ez így alakult, hogy egy ilyen fiatal csapattal mentünk. Tény, hogy a világkupán nem minden csapat jött a legjobb csapatával, de azért jó néhányan a komplett csapatukkal jött.
Talán ránk is igaz ez.
Hát már ránk aztán nagyon igaz. Ránk azt mondom, hogy nem olyan gerince, majdnem az egész teste hiányzott, vagy nem tudom, a 80%-a hiányzott az elképzelt legerősebb állatottól. Aztán hát most itt jól el kell gondolkozni, most hogyan tovább, amikor van egy győztes csapatot, hogy hogyan mossuk össze az általunk elképzett nagyon jó játékosokat, a most nagyon pozitív dolgot alkotó játékosokkal, úgyhogy most ez egy nagy edzői feladat.
Közeljövő kihívása, jövő nyárig, hogy ezt a nem Csikó csapatban lévő is még aktív játékosokat versus a Csikó csapatot, most már maradjunk ennyi a hasonlatnál, ezt hogyan lehet úgy elegyíteni, hogy végül a mindes nem szalad szét?
Hát én úgy érzem, hogy jó vonalak indultak el. Én úgy láttam, hogy az első belépés egyrészt úgymond, nem akarom leöregezni, de az idősebb sztárjátékosok visszatérése, Hárai, Varga, Dénes
szerint. Egy meccs volt azóta, ugye mondjuk, hogy a németekkel játszottunk Szolnokkal egy 17-9. Abszolút győzelemmel.
Én azt mondom, hogy nem is a mérkőzés, meg az eredmény, ne is azt elemezzük, hanem azt a közeget inkább, ahogy együtt voltak, nekem az úgy tetszett. Uh-huh. Tehát a dinamika, az együttlétük, ahogy beszéltek egymással, tehát ez az, ami nagyon fontos.
Ezért most voltak már, bocsánat, megszakítalak több egyszer. Most volt, hogy ők voltak kisebbségben. Nem?
Szegények.
Nem csak az ilyen. Hát úgy is mondhatjuk, hogy ők még benne vannak válogatott fontos igen. Emberek, 31 évesek, ugye?
31 évesek.
Nem, hogy öregek. De csak most ez vicces, hogy vannak kevesebben.
Hát vicces, hogy 15 hónapja ők nem voltak most ebbe a közegbe benne, bizony. Amiben most visszaérkeztek, és hát rengeteg minden történt. Azóta játszottunk én mondjuk voltam azóta egy univerziában, igen, voltam egy világligán, egy Európa kupán, egy EB-n, egy világligán, egy világkupán, tehát rengeteg dolog történt, tehát folyamatosan világesemények jönnek egyik a másik után, és hát ez a szép az edzői feladatban, hogy kiválasztani a legmegfelelőbb csapatot, akik a legjobbak együtt, egyénileg is nagyon jók, de együtt közösen jót tudnak alkotni. Hát ez egyrészt az én felelősségem, meg a stábom segít ebben, hogy ezt a legmegfelelőbb személyeket erre a feladatra megtaláljuk, meg őket a legjobb állapotba hozzuk az aktuális eseményen.
Mi az, amit nem látta előre? A válogatott, mert az ember tervez, lát voltál válogatott, két válogatottban is, ismersz mindenkit lényegében, azt lehet látni, de azért biztos volt olyan dolog, amivel nem feltétlenül számolt, tehát ahhoz meg kellett élni bizonyos dolgokat. Tehát ha most ugye a válogatott edzőség, szövetségkapitány van, akkor gondolsz. Volt ilyen valami, ami kifejezetten így szembeötlő volt, ezt nem gondoltam volna előtte, ez úgy nem jutott volna eszembe.
Hát azért más a másik oldalon lenni. Tehát amikor szövetségi kapitányként például arra nem gondoltam, hogy klubedzőhöz képest is mennyire más a szövetségi kapitányi élet. Tehát ez egy ugye nagyon rapszódikus. Egyszer csak rengeteg dolog van, egyszer meg éppen semmi, de amikor semmi van, akkor is mindig jönnek pici apró dolgok, amiket éppen el kell intézni.
Tehát a beosztásilag is.
Igen, tehát egy ilyen, mondhatnánk, egy ilyen rendezetlen éves tevékenység van egy picit.
De ezt tudtad azért valahol.
Hát ezt gondoltam. Ez van erről egy vicc, amit most nem mondok. Gondoltam, de aztán amikor az ember nyakába szakad, akkor szembesül az egésszel. Hát ugye azt is ugye gondoltam, de az is egy ilyen veszőparipá, illetve kulcskérdés az a játékosok működtetése, nem napi szinten, hanem egyszer csak itt vannak, aztán megint nincsenek itt, hogy hogyan lehet ők velük bánni, tehát az is egy másfajta közeg, meg másfajta dinamika, mint amikor ugye nem beszélve, hogy mindenki, hát nem is mindenki, de sok sztárjátékos van, vagy nagyon jó játékos van, akik vannak karakterük, őket velük kommunikálni, hogy a legmegfelelőbb, hogy az eredményes legyen leginkább.
Igen, annyit csak azért, hogy mondjak azoknak a hallgatóknak, akik nem feltétlenül vágják csinyert-binyert a vízilabdának, bár bármelyik sportnak is, hogy a válogatottak, messze nem arról szólnak, hogy ezek a fiúk együtt kelnek, együtt fekszenek. Ez egy ideig tart, egy ilyen pici részében, de a nagy rész mindenki a saját klubjába játszik, sokszor bizony egymástól távol, kilométerekre erősen. És ezek megjelenni ennek egy hétvégére együtt játszani, és mondjuk a nyári felkészülési időszak a leghosszabb talán. És ez egy
hónap.
Abszolút rapszódikus, kibe-kibe dolog, és abban még az is lehet, hogy nem ugyanaz jön, megy ki, mint aki bejön végül. Tehát nem ugyanaz a 13 emberről beszélünk.
Igen, ez egy... Sokszor nekem is fölteszik a kérdést, hogy na és akkor most mit csináltok? Tehát mondom, most éppen most semmit nincsen nálam, a játékosok nincsenek nálam. Most mindenki a klubjában van. Ugye nézem őket, figyelem őket, meccsre járok.
Te azért aktívan kívül vagy
meccsen. Elég aktív szövetségi kapitánynak érzem magamat ezért.
És hát igen, mindet értett.
Amire egyébként most visszatérve, amire nem számítottam, azt, hogy mennyi döntést kell meghozni ebben a kapitány szerepkörben, évközben is. Tehát kiben mit váltok ki egy-egy döntésemmel, az, hogy például kijelölök egy aktuális, csak egy világliga mérkőzés, csak. Uh-huh. Tehát nem egy hétvége, egy 13-at kijelölni. Hogy éppen milyen vonzata van annak, hogy éppen most valaki egy XY-t berakok, vagy éppen nem viszek. Ha berakom, akkor azt mivel indokolom? Kell-e indokolni? Kifelé ezt hogyan kell? Nem gondoltam volna például, hogy mennyit kell foglalkozni a sajtó megnyilvánulásokkal, hogy mennyi szerepe van annak, hogy például ugyanazokat a mondatok elmondom három újságírónak, és három különféle cikket tudok belőle olvasni, hogyha nem figyelek oda. Az egyik jó, pozitívan akarja megírni, a másik semlegesen, a harmadik az meg negatívan. Tehát ez úgyhogy valamelyik nap mondta a feleségem, hogy úristen, mennyi időd megy el, mert szembesült azzal is, hogy van, hogy egy cikket, én általában visszaszoktam, megmondom őszintén, kérni azokat a cikkeket, amiket, vagy riportokat, amiket kifelé adok. Én ezeket újra átnézem, hogy valóban úgy menjenek ki, ahogy én szeretném. Hát van, hogy ez 10 perc, van olyan cikk, ami úgy van megírva, hogy másfél órán át kell utána.
Igazából te megírod újra a cikket.
Tehát ezt nem gondoltam, hogy ennyi időm elmegy ezzel a... De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentőség van. Azokat, amik kimennek, és úgy mennek ki, akár egy írott sajtóban, mint az én számmal jönnek ki, azokat olvashatják. A játékosok olvassák, a közvélemény, és nem mindegy, hogy annak milyen a lecsengése. Úgyhogy ennek elég sok időt szánok, és nagyon sok idő elmegy az életemből, de azt gondolom, hogy nem felesleges, mert én fontosnak tartom ezt a kommunikációt is, amit kifelé sugározok én, és azáltal egyébként a vállalatottam is.
Jó, egy pici kérdés még maradt itt a legvégére, csak röviden megválaszolva. Hogyan tovább, nem a jövő évet tekintve, és mondjuk nem is Tokiót tekintve, mert azért úgy sejtem kb., hogy mik az alapvető válaszok, de mondjuk vannak-e jövőbe elképzelésed, nézze-e úgy előre, hogy 5-10 év múlva merre, vagy egyre annyira az nem foglalkoztat téged, hanem a közeljövővel foglalkozom.
Most megmondom őszintén, hogy annyira erős ez a vízilabda és az olimpiának a szele, amit itt most megcsap bennünket, hogy szerintem butaság is lenne mással foglalkozni. Igyekszem azokat a dolgokat is, amik még ilyen külsős dolgok, van egy pár egyébként, amik a civil életemben vannak, azokat leredukálni arra a szintre, hogy ne legyenek zavaró tényezők. Nem olyan rég olvastam egyébként Dárdai Palival egy cikket, és ő is azt mondta, hogy nem foglalkozik semmi mással, nem érdekli, hogy ingatlanokkal üzleteljen, bárokat nyisson meg, stb. Majd ez a foglalkozik azzal, hogy nem focival foglalkozik. És én is így vagyok vele, hogy ha most mindenféle tevékenységet itt elkezdenék próbálni mellette működtetni, én azt gondolom, hogy az mindenképpen a vízilabdának a rovására menne jelen pillanatban, úgyhogy egyelőre igyekszem minél nagyobb százalékot a vízilabdának adni, megközelítő legyen a 100%. Persze van itt család is, van itt egyéb dolog, ami azért, amit...
Amire nem tértünk most ki.
Amire most kevesebbet beszéltünk, de hát sokszor azt is érzem, hogy kalandozik a figyelmem, és egy vasárnapi ebédnél is egyébként az jut az eszembe, hogy olyan sok, melyik kitrakjuk a csapatba holnap. Tehát ez nagyon nehéz kiszakadni, néha csak egy-egy olyan aktív tevékenység tud, például amikor egyszer-egyszer elmegyek teniszezni, amikor arra játszunk, ráadásul, hogy eredményre kell játszani, hogy nem a vízilabdára gondolok. Tehát egyébként most nagyon-nagyon azt foglalkoztat, és nem is nagyon tudom másképpen csinálni, hogy ne maximum energiát fordítsak a vízilabdára. Lesz majd szerintem elég időm, és nem vagyok egyébként, nem aggódom azért sem, hogy majd mi lesz azután, hogyha egyszer majdnem szövetségi kapitány lesz, akkor szerintem biztosan arra is meg fogom találni a megoldást, meg a választ, meg fog találni az a feladat, ami utána fog következni. Úgyhogy nem építem az azután a jövőt, hanem ezt a jelent próbálom hegyengetni.
Amire építheted majd azután jövőt.
Így van. És azt gondolom egyébként, hogy ha ezt jól csinálom, akkor biztos, hogy nem garantált lesz az azután lévő jövő is valamilyen szinten, hogy merre, azt fogalmam sincsen még, de én azt gondolom, hogy a jelent kell ezért jól megoldani.
Köszönöm neked a beszélgetést.
Köszönöm, András, hogy veled beszélgetettem, és hogy meghívtál erre ide.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!